FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Akkor beszéljünk akkor tényleg nagy eseményről, és annak esetleges elhalasztásáról, vagy stabilizálásáról, mindjárt kiderül. Helmos Sirgi, a nyári Sirgi, a nyári labdarúgó világbajnokság operatív igazgatója szerint a torna túlságosan nagy, ahogy mondta, ahhoz, hogy biztonsági kérdések miatt elhalasszák. Itt ugye már a nyári labdarúgó világbajnokságról beszélünk. Az osztrák sportvezető hétfőn elmondta, Nemzetközi Szövetség továbbra is figyelemmel kíséri az Irán elleni amerikai és izraeli háború okozta globális zűrzavar miatt kialakult helyzetet, és annak következményeit. Ha lenne kristálygömböm, most még meg tudnám mondani, mi fog történni, de nyilvánvaló, hogy a helyzet folyamatosan alakul, napról napra változik, és mi szorosan figyelemmel kísérjük mindezt, mondta Szkirgi, nem tudom milyen országból érkezett, azt tudom, hogy osztrák, de a név. Hogy az?
A neve is. Látod? Megoldott.
Az Szkirgi? Az egy tipikus osztrák, igen.
Vagy Sirgi.
Igen. Az már lehet, ugye? Az már lehet. Hangsúlyoztam, a világbajnokság túlságosan nagy tornához, hogy elhalasszák, és remények szerint minden válogatott részt vehet majd rajta. Ugye itt Irán érkezése kétséges. A 48 csapatos VB-t júniusban és júliusban 11 Egyesült Államokbeli, 3 mexikói. Itt mindig változik Mexikóban éppen, ami épp. És 2 darab kanadai helyszín rendezik meg, bár az Egyesült Államok beutazási tilalmat vezetett be 4 VB résztvevő nemzettel, és itt húzom fel a vállam, aztán várom a véleményeteket. Irán, Elefántcsont Park, egy barátom szerint Elefántcsont Park, de ez Elefántcsont Park, Haiti és Szenegállal szemben az operatív igazgató szerint játékosokkal, csapatvezetőkkel és közvetlen hozzátartozókkal kivételt tesznek majd. Eddig a hír, gyerekek, úgyhogy biztos vagyok benne, nem halasztanak, itt annyi mindent előkészítettek, és ti voltatok, hála az égnek, nagy sporteseményen, nem is egyen. Azért az egy baromi összetett történet. Tehát mi kívülről ugye szurkolók, vagy éppen odaérkező nem tudom, vendégek, azt látjuk, észleljük, de ott annyira sok rétű az egész, a parkolástól a szállásig, a sportolók elhelyezés, aztán nyilván sokkal jobban látjátok, és már mondjátok, hogy ilyet elhalasztani, azt szerintem sokkal nagyobb, hogy mondom, tehát inkább megrendezzük, még ha nehezen is, mint hogy elhalasszuk, nem? Vagy?
Hát most szerintem nézzük onnan a dolgot, hogyha megvettetek, kijutott mondjuk a magyar válogatott a VB-re, és azt mondod, hogy fú,
ez... Ébredj fel, ne álmodj, ne álmodj.
Ja, már megint azt hittem, hogy 2030. Tehát, megvettél mindent, kifizetted, lefoglaltad, próbáltál költséghatékony lenni, ezért nem visszatéríthető, pam-pam-pam-pam-pam.
Igen.
Tudod, amit tudsz mostani, tehát nekünk sincs kristálygömbünk, de látjuk, hogy hogy alakulnak a helyzetek, mert hogy sajnos több is van párhuzamosan. Elmész-e?
Most kérdésre, én ezt nem tudom. De mi a helyzet itt ebben a konkrét esetben?
Szerintem ez nagyon fontos, hogy akik már tényleg beruháztak, mert ugye itt két rész van. Az egyik az, hogy megrendezed-e, a másik viszont, hogy ha megrendezed,
biztos
el fogod-e tudni adni azokat a jegyeket, ami miatt megrendezed, mert az egész innen indul.
Ez nagyon szerintem, még ezt azt mondta, nagyon összetett, ennek a belső gazdasági részét, a mechanizmusát én nem látom, de biztos, hogy itt olyan sokrétű, hogy a lemondás sokkal nagyobb baja jár, mint szerintem, hogy megrendezed még, akkor ez itt van, itt szerintem állami támogatás, meg állami bevállalás a három országtól is, biztos vagyok benne, meg a FIFA támogatása, tehát hogy ezt meg fogják oldani valahogy, tehát itt nem saját zsebre megy a játék, max az ország vagy kompenzálja, mert ugye ilyen esetekben szerintem így van. De lemondani, más országba kiírni, más országgal felépített, szóval ez, hát itt szerintem nem tudom hány éve készülnek erre, 4-8, nem tudom mikor döntötték ezt el, itt megint az, hogy beleszól egy olyan történet kívülről, ami megint politika, és annyiszor elmondjuk a politikának, ugye nincs helye a sportban, szerencsére szinte sehol nincs, de látjuk, hogy de hát azért mégis. Ráadásul, hogy Irán, Elefántcsontpart, Haiti és Szenegál is ki van tiltva, egy országból felvett sok kérdést. Nem rendeztetek olyan országgal VB-t, akinek több országgal zűrös problémása a jelen politikai helyzet és megítélése, az egyik. Viszont ugye Amerika akkora, meg Oroszország, világ, meg Kína, hogy ahogy szokták mondani, gazdaságilag kikerülhetetlenek. Tehát nem tudod azt mondani nekik, hogy nem, ha ők szeretnék adott esetben. Viszont hát akkor ez a kompromisszum ez viszonylag erős lesz. Aztán arról megint nem beszélve, hogy Irán esetében, hogy nem akarok itt összeesküvés elméleteket gyártani, de biztos, hogy azok mennek be, akik a csapathoz tartoznak? Szóval ez egy... Nagyon nehéz ez.
Nagyon sok ellenmondás van egyébként ebben az egész nyilatkozatban, tehát azt is elég merész kijelenteni, hogy túl nagy a torna ahhoz, vagy túl nagy az esemény ahhoz, hogy ne rendezzük meg. De akkor ez bármi megtörténhet? Tehát bármi lehet, mi akkor is megrendezzük, mert túl nagy. A másik, hogy azért a rendező országok közötti kapcsolat is, tehát az USA és Mexikó között is rendkívül rózsás a kapcsolat, az USA és Kanada között is, hát imádják egymást mindenféle szempontból.
De nagy baj nincs mondjuk, de hát azért...
De hogy kivételt teszünk akkor, tehát ez is annyira sántít, és olyan nagyon amatőr. Ezek
meg,
hogy olimpiát
is akkor asztottak, amikor volt egy második világháború, aztán volt egy 84-es, akkor a szocialista országok bojkottálták, és soron, szóval, hogy...
Covid,
igen, és az is a Covid ugye milyen volt, nem akarok ebbe belemenni, de ugye azóta is egy csomó hasonló típusú megbetegedés van, mégis egy világot érted, vigyázba állítottak azért, mert valami történt, vagy nem történt, majd napig nem tudjuk, azóta, hogy összeesküvés elméletek vannak, de visszatérve ide, szóval, hogy miért nem lehet, én attól vagyok ki, a sport tiszta, csodás, és csak arról szóljon, hogy oda mennek játszanak, és a háttérben gazdaságilag pedig mindenki intézi. De a túlságosan nagy azt arra értette, hogy anyagilag, tehát olyan veszteség érhetné őket, aztán majd ez Dénes Ferivel megbeszéljük, hogy mit jelent egy VB pénzügyileg egy országnak vagy országoknak, de szerintem őrületes bevétel.
De hát az ókori olimpiákra kell csak gondolni, tehát amíg az olimpia tartott, addig minden háborút leállítottak, mindenki ott volt, aztán a végelet másnap folytatták. Tehát, ugye, de ez kettős mércének a legjobb példája. A téli olimpián, megint visszatérek, miért nem lehetett ott az orosz válogatott? Tehát annyira javított volna mindent az összes sportágban, tehát most ne soroljuk fel
de,
az összeset.
De ekkora miatt gondolod ezt, igen.
Meg a műkorcső, tehát bármit mondhatunk igazából, és akkor itt már is azzal kell foglalkozni, hogy akkor most négy országot hogy fogjuk igazából megváltoztatni egy rendelettel a szabályokat. Tehát ez meg olyan... Hú.
És megint kiskapu, igen, megint valaki bejöhet, aki biztos, hogy a szenegáli
csapat tagja. És akkor a másik tagja, miért nem?
Igen, picit ő sérült, az ország rész, hogy nem, ő már nem szállt. Szóval, igen, hogy ahogy szoktam mondani, szóval túl bonyi ez az egész. Sok egyszerűbben lehetne ezt rendezni, vagy intézni. Én azt hiszem, hogy azért alapvetően megint itt ez a már bocsánat, a túl demagóg gondolkodás, a nem engedünk a mi igazunkból, mert nekünk van igazunk, de a mi országunk nagyobb, bibibi, az én apukám többet keresen, óvodás szintre kell visszamenni, legalábbis nálam. És ugyanakkor meg ott vannak azok, akik kijutottak, és szeretnék élvezni, azt is nézzük már meg, szeretnék élvezni a kintlétet, a játékot, az egész, a foci VB, az tényleg, bocsánat, az a sport ünnepe, már a labdarúgásé. Az olyan egyébként, szerintem az olimpiával legyen értékű, a labdarúgó világbajnokság nem azért rendezik külön, mert egyébként, mert sok sportágnak van világbajnoksága, de ugye nézzétek meg, a fociban nyert olimpiai aranyérem, az oké, megvan, de...
Senki nem emlékszik rá kb.
Magyarországon jó lenne, ha lenne én még, aki életjáradékkal, de még vannak szerintem. Szóval nekik jó. De egyébként és ugye ha erre térünk vissza, és majd erről beszélünk, Dénes Ferenc a következő fél órában, hogy megint az anyagi dolgok is, tehát egyrészt ugye vár az ideológia és politikai jelenlét, másrészt pedig az anyagi, hogy ezen mennyit vesztenének, és vagy mennyit nyernének bizonyos cégek, országok, hajnosorban.
És tök mindegy, hogy emberéletek vannak veszélyben.
Igen.
És ez nagyon fontos, és az előbb is mondtad, Levi, hogy a kockázatvállalás eleve, hogyha egy főnök azt mondja, hogy bár nagy a kockázat, de akkor átbuknánk rajta, hogy akkor ezt nem, ebből én mit hallok meg? Ha most egy hétköznapi példára gondolok, akkor nem tudom, nekem a repülés jutott eszembe, hogy bemondja a pilóta, hogy kicsit állunk, mert picit technikai problémával küzdünk, próbáljuk elhárítani, majd amikor elindul a repülőgép, akkor te nem azon fogsz gondolkodni, hogy most ez sikerült, vagy most csak megkockáztatjuk, vagy bevállaljuk. Tehát, hogy a kiszolgáltatottság része, és igazából ugye a főszereplők a leginkább kiszolgáltatottak, és a főszereplők mellé sorolom a nézőket is. Mert még azt mondom, hogy azt a 2x11 játékos biztos, hogy minden erővel, minden áron megvédik, de azt a sok tízezer embert, meg százezer embert, aki ezen a három országban, azon a kontinensen majd ott jön-megy, ahogy Levi is mondta, akár a parkolás, az utazás, az egyebek.
De mindent, le kell foglalni a jegyeket, az egész mondjuk nyaralásod, az egész nyarad úgy alakított.
Nagyon sok országból vízum procedúra, hogy egyáltalán kimehess a VB-re nézőként, és most nem is ezekre a négy országra gondolok. Nem,
és akkor tényleg, hogyha csak az amerikai protokollra gondolunk, hogyha jártál ezekben az országokban, amik éppen a tiltó listán vannak, és amúgy semmi között nincsen hozzájuk, de benne van az útleveledben, és csak egy mezei néző vagy, akkor is nagyon nehezen jutsz be. Szóval ezek nagyon izgalmas dolgok, hogy tényleg ki mennyire kockázatvállaló, és mit vállalsz be, akár versenyzőként, játékosként, mondhatja azt valaki, hogy bocs, ez nekem akkora kockázat, hogy én ezt nem vállalom be. Ha mondjuk lesz egy incidens.
Vagy bocsánat, biztos, hogy lesz ilyen. Az most van, szerintem a következő. Mi van most március, ez mikori június?
Szerinted egyéni, vagy pedig nem, csapatszinten lesz ilyen?
Nem, de hát nem, most megint nem tudom, bocsánat, ilyen, hogy...
Ha megrendezik, akkor csapatszinten nem, mert ha lefújják, lemondja egy-két játékos.
Csak azért, mert a németek ugye azt mondták, hogy ja, hogyha ez van Mexikóban, akkor köszi, mi nem megyünk. És amúgy a németek például az olimpiák esetében is nagyon sportolóközpontú döntéseket hoztak, akár a Covid esetében, ha most a saját sportágamra gondolok, több verseny esetében, nívós verseny esetében, hogy felmerült annak a veszélye, hogy bármilyen fizikai kockázatnak lennének kitéve a versenyzők, akkor mondták, hogy nem. Vagy valamilyen más módszerrel biztosítjuk a védelmet, helyezzük át a versenyt, vagy legrosszabb esetben mi bojkottálunk. És ezt ők megtették amúgy.
Nézzétek meg, hogyha a személyi, hogy mondjam, személyekben, az életükben lehet valami olyan veszély, ami, lásd, ugye Mexikó, és társai, ami őket bármilyen szintes visszatartja, hogy elindulnak, akkor egyének fognak, viszont már ha egy valaki, majd dönt, szerintem ezt a dominó elméletet, ha egy valaki azt mondja, hogy bocsánat, én nem megyek, mert féltem a testépségem meg az életem, akkor valószínűleg azt mondja majd a társa is, ha már ketten mondják egy csapatban, kérdés ki mondja, a két mondjuk nem tudom, legismertebb csere. Játékos, igen, vagy a csere, de cserénél is bomlik, mikor meg fogja bomlasztani az egységet, én azt látom és érzem, hogy nem úgy van, hogy akkor most ki mindenki kimegy, örülnek, hát nézzetek meg, régen felültél, eleve, hogy ki jutott a VB-re.
Hogy mondtad, óriási. Egy ünnep.
Igen. Kimentél, buli, jó értelemben, készültél, mezeket cseréltek a játékosok, nevettek együtt, edzettek, és indult a torna, és mindenki izgult, és igen. Játszott, és várt, hogy minél tovább is. Ma megint arról beszélünk az esetek többségében, hogy ez hogy éri meg gazdaságilag, mennyire vannak veszélyben az oda érkező játékosok, és sorolhatnám. Tehát, hogy ez itt én kicsit féltem a sportot a most a világban történt, meg történő események kapcsán, és ugye látjuk és látjátok, hogy szinte minden arról szól, hogy politika, szinte minden arról szól, hogy hatalomgyakorlás, hadd ne soroljam, és valahogy úgy vagyok ezzel, hogy a sport lehetne egy olyan kis unikális, egy kis üres és nyugodt terület, ahol, ami az ilyen kis horgászházam volt régen Tatán, oda mentünk, lejöttél az M1-esről, és akkor ott a nagy-nagy zsúfolt út, és megérkezett, és 10 percen belül, hogy lejössz az autópályáról, sehol senki, és ott vagy a kacsákkal a tavon. Tehát körülbelül így képzelném el a sportot is, hogy az...
Plusz 70 ezer néző.
Hát arra nem beszélve, igen. Na, plusz az is. Nyilván gazdaságilag ez nagyon fontos része ennek, azok a mutatók meg számítások, amik itt jelen vannak, azt mi se tudjuk elképzelni, de a cateringtől kezdve, a food courton, ugye a kaja,
De Levi, akkor odáig jutunk, hogy ki lehet jelenteni, hogy a gazdasági szempontok fontosabb, mint az ember élet. Tehát hát itt igazából erről van szó. Tehát igazából most 48 csapat lesz ott a világbajnokságon. Tehát, hogy azért ez egy
bővített keret,
óriási nagy szám, és azért Dél-Amerikából ott lesz Argentina, Brazil, Kolumbia, Ecuador. Tehát azért ők is elég komoly nyomás alatt fognak szerepelni egy mexikói Egyesült Államok és Kanadai
világbajnokságon. Itt a Mexikó, ami nagyon érzékeny része itt ennek az egésznek, amikor tudjuk, hogy ott milyen állapotok és helyzetek vannak, főleg nem olyan rég egy hívjuk vállalkozónak, úgy ember, akit kivettek a sorból, emiatt egy-két pályaudvart, meg egy-két stadiont felgyújtottak, szóval, hogy amit, tehát amikor a saját belbiztonságokat nem tudja egy ország, hogy mondjam, biztosítani és garantálni, akkor, bocsánat, én, ha én lennék a sportoló, én azt mondanám, köszönöm, nem megyek Mexikóba játszani.
Lesz ilyen.
Ez olyan kiemelt, igen, sportesemény, hogy nem csak ők, nem csak a jó emberek, nem csak a sportot, a labdarúgást szeretők, hanem ez olyan rossz emberek is felfigyelnek. Hol tudnak visszavágni a rossz emberek? Ilyen területeken.
Abszolút.
Ártatlan most... nézők és sohagyni sorra, nem akarok semmit. Itt mondom, összeesküvés szintjén, elmélet szintjén gyártani, de hogy ez egy ilyen céltábla. Na.
Hát, ahogy mondod, gyakorlatilag egy villogó jelöl a közepén, hogy ide lőjetek. De a mexikói elnök teljes körű garanciát vállalt a biztonságra.
Értem. És de ha hogy, nem, akkor
ezt csak azért, ezt csak azért mondom. Igen, tehát, hogy ilyet nem lehet kijelenteni. Tehát, hogy ezzel az a rossz, hogy elolvasod, és neki az a célja, hogy te megnyugodjál, akár szurkolóként, akár sportvezetőként, akár játékosként, és az ellenkezője történik meg, mert teljes körű garanciát nem vállalhat a kockázatmentességre.
Hát sem,
senki.
Hogy?
Tehát, hogy
de engem
nagyon,
igazából
nagyon
nem
fura.
Csak ez, hanem a vezetőnek, az operatív igazgatónak a nyilatkozata is, hogy túlságosan nagy ahhoz a torna, hogy biztonsági kérdések.
Igen.
Biztonsági kérdések miatt elmaradjon.
Magyarán jól mondod, az tehát, anyagi érdekek, úristen. Sajnos az emberi élet elé.
Tök mindegy, ne legyen biztonságos, de legyen meg már sok pénz.
Igen, legyen meg, majd lesz valami, megoldjuk.
Persze, ha meg lesz valami, akkor valaki majd lemond, meg mit tudom én, legalább lesz miről beszélni.
Igen, nézzétek meg, Mihály, de volt már, Magyarországon is volt olyan sportesemény, ami nagyon-nagyon komoly deficittel zárult, és azt mondta az akkori szövetség elnöke, jó, hát ha ez így van, akkor lemondok. És lemondott. De nem. Hát, nem így van, mexikói elnök, meg a többiek is, hogy lemondok, hanem felelősséget és garanciát kell vállalni, hogy te a legjobb tudásod szerint, akár anyagi felelősséggel is, és minden más felelősséggel, te ott benne vagy. És akkor ezért te vállod a garanciát.
Nem lehet garanciát vállalni. Hát, tehát, hogy ez alapvetően ilyet szerintem ma,
bocsánat,
vagy egy bármilyen humán bárki ezen a földön nem mondhatja.
És akkor Irán elefántcsontpart, Haiti és Szenegál, négy ország, négy részvevő, én most mondom nektek,
ebben a pillanatban, ezt szerintem tegyük hozzá.
Akiknek a beutaztatása a komoly problémát.
De majd elintézik, hogy ők Kanadában vagy Mexikóban játszanak, nem az Egyesült Államokban.
Akár így, csak
nem
tovább jusson valamelyik. Ilyen elefánt, hát esélyni, hát elefántcsontpart Szenegál talán. De hogy, na mindegy is, de hogy nehogy az legyen, amit én most itt jóslásként ide gurítok.
A te kis gömbödből kiolvastad.
Igen, mert nekem van ilyen gömböm, hogy azt mondja akkor egy-két ország, hogy mi nem mennénk ezek közül. És nem beszél még azokról, német meg a többi, aki azt mondja, hogy nem akar Mexikóba játszani. Intézze el a FIFA. Mert amikor Németország volt a VB, akkor az volt a kérdés, hogy Hamburgban játszanak, vagy Kölnben.
Miközben vagy szerintem Düsszegben. Ennek az egésznek van egy olyan vetülete is, hogy ha már ők azt mondanák, hogy úristen, akkor a veszély, hogy el kell halasztanunk, vagy máshol kell megrendeznünk a világbajnokságot, azzal az egész nemzetközi helyzetet egy olyan szorzóval megtoldanák, és az emberekben szerintem brutálisan elindulna ha az eddigi szorongáson felüli valamilyen teljesen más mértékű szorongás, hogy úristen, ha már egy foci VB-t elhalasztanak,
akkor tényleg nagy a baj.
Akkor mekkora lehet a baj? Szerintem egy ilyen vetülete is.
Na megnézzük ezt is, különben jött egy pár SMS, azt is külön köszönjük, ezekre is mindjárt válaszolunk, de megnézzük a gazdasági részét és vonzatát és az egésznek a hátterét. Dénes Ferenc sportközgazdásszal beszélünk. Hamarosan egy kicsit szerintem betekintést enged nekünk és mindenkinek egy ilyen esemény anyagi és gazdasági lebonyolításába és annak hátterébe.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Bejelentette a leendő belügyi és igazságügyi minisztert Magyar Péter. Egyre több helyen tilos tüzet gyújtani. Sok napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Pósfai Gábort kérte fel a rendvédelmet és a sportot felügyelő belügyminisztérium. Melétei Barna Márton pedig az igazságügyi minisztérium vezetésére Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán közölte, Pósfai Gábor kinevezése garancia a rendvédelem szakmai alapokra helyezésére, míg az ügyvédi háttérrel rendelkező Melétei Barna Márton elsődleges feladata a jogállamiság és az uniós források hazahozatalához szükséges jogszabályi környezet helyreállítása lesz. Új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását tervezi a Tisza párt. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszterjelölt közölte, a szervezet politikai utasítások helyett szigorúan szakmai alapon következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari létesítményeket. Mától már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni a szép kártyákkal. December óta lehetett egyebek mellett húst, zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket és pékárút is venni szép kártyával, egészen tegnapig. Az éttermekben és melegkonyhás vendéglátóhelyeken továbbra is elfogadják. Kiemelt ellenőrzésekre számíthatnak a virág, az édesség és az ajándékárusok az anyáknapi hosszú hétvégén, közölte az adóhivatal. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét. Utóbbinál a szabálytalanságért minimum 200 000 forintos büntetés jár, a nyugtaadás elmulasztása vagy a feketén foglalkoztatás következménye viszont 2 000 000 forintos mulasztási bírság, és az üzlet 12 napos bezárása is lehet. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. Nem szabad tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt erdei tűzrakó helyeken sem. Tűzgyújtási tilalom van Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is tegnap óta. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdőtűz.hu honlapon vagy a katasztrófa védelem oldalán lehet tájékozódni.
Közlekedés.
Az 1-es főúton Budaörsnél két személyautó összeütközött. A 9-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Derült, napos idő várható. Majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet. Eső nem valószínű. A szelet érénk lökések kísérhetik. Napközben 15-19, késő este 6-12 fok valószínű. A hétvégén melegszik az idő, vasárnap akár 25 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Egy gólos előnyt szerzett a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének első mérkőzésén. A Nottingham nyerte az angol rangadót a labdarúgó Európa Liga elődöntőjének első találkozóján. Férfi válogatottunk győzött, női nemzeti együttesünk vereséget szenvedett a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Veszprém hazai pályán 5 gólos hátrányát ledolgozva 35-34-re győzött a tavalyi döntős Füchse Berlin ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének első mérkőzésén. A németországi visszavágót jövő héten szerdán rendezik. A veszprémiek balátlövőjét, ligetvári Patrikot Jó András kérte értékelésre.
Nagyon-nagyon kemény mérkőzés volt, de amikor öttel ment a Füchse Berlin, akkor sem gondoltuk azt, hogy ennek itt vége. Hogy láttatok meg a pályán?
Igen, abszolút. A mai kézilabdában semmi se lehetetlen, és tényleg jött volna az, olyan, mintha 4-5 évvel ezelőtt lett volna egy-két gól. Elég hamar lehet dolgozni, főleg, hogyha van egy jó védekezés, egy jó hangos teljesítményed, és tényleg koncentráltan játszasz, akkor ezeket a hátrányokat elég hamar le tudod dolgozni, és ezt meg is tettük.
A kapus teljesítményed, említetted, hogy az első fél időben azt hiszem mindössze egy vagy két védés volt összesen a két kapustól. Mi hangzott el az első fél időben a szünetben?
Azt hangzott el, hogy próbáljuk tartani azt az ütemet, azt a koncentrációt, és azt a felfogást, amit az edzéseken csináltunk az elmúlt időszakban, mert akkor biztosan nyerni fogunk, és ez be is teljesült, hit mindenki az utolsó személyig is, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni, és ebben a felfogásban léptünk a pályára a második fél időben. A világ egyik legjobb csapat ellen mindenkinek azért vannak hibái, és nagyon nehéz lejátszani, de tudjuk azt, hogy potenciál van bennünk, és megpróbáltuk bemutatni a másik arcunkat, és sikerült is.
A férfi kézilabda NB1 24. fordulójában a budai Farkasok csapata 28-26-ra bizonyult jobbnak a vendég Csurgónál. A női bajnokság 23. fordulójában az Esztergom 41-18-ra nyert a Kozár Michelin otthonában. A labdarúgó Európa Liga elődöntőinek első találkozóin a Nottingham Forest nyerte az angol rangadót, mivel pályaválasztóként 1-0-ra múlta fölül az Aston Villa együttesét, a Braga pedig 2-1-re győzött a vendég Freiburg ellen. A labdarúgó konferencia liga elődöntőinek első összecsapásain a Shakhtar Donetsk a Krakkóban játszott meccsen 3-1-re alulmaradt a Crystal Palace csapatával szemben, míg a Rayo Vallecano hazai környezetben 1-0-ra verte a Strasbourgot. Mindkét sorozatban a visszavágókat jövő héten csütörtökön rendezik. A válogatott Bárány Donát meghosszabbította szerződését a Debrecen élvonalbeli labdarúgó csapatánál. A 25 éves saját nevelésű csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól. Bárány az előző idényben második lett az NB1 góllövő listáján, eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben, ezeken 38 gólt és 16 gólpasszt jegyzett. Az Zalaegerszeg Puskás Akadémia mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 32. fordulója. A találkozót 20 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A forduló zárásaként vasárnap 16 órától a Szusza Ferenc stadionban rendezik az Újpest-Ferencváros derbit, amelyre a Lila Fehér Klub közleménye szerint minden jegy elkelt. A magyar férfi válogatott 3-0-ra győzött Puerto Rico ellen a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon a csoportkör harmadik fordulójában, ezzel megszerezte a második helyet a négyesében, és jó pozícióba került az egyenesági továbbjutást illetően. Női nemzeti együttesünk viszont 3-0-ra alul maradt Szingapúrral szemben a csoportküzdelmek második körében. Szingapúr már csoport első, a továbbjutást érő második helyről a miénk görögök elleni mai 13 óra 30 perckor kezdődő összecsapása dönt majd. Az udvardi palancsa Dorottya Tatár Lőrinc kettős tegnapi első mérkőzésén 8-6-ra kikapott az Egyesült Államoktól a Genfi Curling vegyes páros világbajnokságon, majd a második találkozón 6-5-re jobbnak bizonyult a németeknél. A magyar dúó ezzel csoportjában a 8. helyen végzett, így a bennmaradásért kell játszania ma a franciákkal. Szemes Gergő kiemeltként Tóth Gergely és Mihály Andor a sikeres selejtező után a főtáblán folytathatja a szereplést a Tőrözők isztambuli világkupa versenyén. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Valahogy a magányban elmerül az ember, valahogy belülről nincs is okatán, ha mégis baktat egyet. egyedül a fej, egy idő után felejtésre vár. Jó, hogy ilyenkor vannak a barátok, bölcsességből végtelen a tár. Nem értik úgyse, ráhagyom a népre a búmat, bajomat, hozzad a piám. Nincs is szebb, mint részegesen én, amíg üvöltöm egyre, nincsen, ami fáj. Elfogy a rím, és nincs is mit tenni, mint túldolni velem, hogy áll, na, 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 na. Nincs velem a babám, nincs is velem senki, legyen egyedül, lopent valami fáj. Kint lebeg a szívem, perzseli a tűz, ha begyújtok a rá, már nincsen, ami fáj. Nincs velem a babám, nincs is velem senki, legyen egyedül, lopent valami fáj. Kint lebeg a szívem, perzseli a tűz, ha begyújtok a rá, nincsen, ami fáj. Súl a zaj, érzelem a poharak törött falán. Bent lebeg a füsköd, homály a kép. Aggódni minek, kezdődik a tánc. Jó, hogy ilyenkor bent repülök én. Zúg a föld, és nincs maradás. Lent, ahol a nap csak pillanatot ér, és minden percben bent lakik a nyár. Nincs is szebb, mint éjjeleken én, mikor mindegy is, ha omlik a virág. Mit nekem a való, mit nekem a bú.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, így a labdarúgó világbajnokságról beszéltünk, megrendezés, nem megrendezés. Mi jelent nagyobb kockázatot ezt ugye lemondani adott esetben, átadni a másik rendező országnak ilyen rövid időn belül lehet-e? Illetve az egész gazdasági hátteréről beszélgetünk, és hívjunk egy szakembert, konkrétan Dénes Ferenc sportközgazdászt, aki itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk, tanár úr!
Jó reggelt kívánok.
Szervusz, köszöntelek. Itt jó van reggelt. Egy egykori diákodat tudtam most idehozni, a Levit.
Igen.
Szia, tanár úr.
Hallottam. No. De akkor lehet, hogy nem is engem kéne meghallgatni, hanem Leventét, hiszen nálam tanult, tehát ezt elvileg tudnia kell.
Hát ez az, hogy elvileg tudod, én nagyon jól ismerem, és én tudom, hogy ott volt az órákon, és ilyenkor még tudod a tanárt, hogy mondja, minősíti, hogy át tudta adni azokat az anyagokat, amelyeket át kell. Én szerintem át tudta, de persze ezért vagyunk, hogy mindannyian elmondjuk a véleményünket. Szóval nem tudom, mennyire hallgattad az előző beszélgetés részt, arról is beszéltünk, hogy ennek milyen biztonsági, politikai, kockázati elemeket is körülbelül figyelme vettünk, része van, hogy megrendezzék-e, vagy elhalasszák ezt a világbajnokságot. Nyilván már nem fogják elhalasztani, de nézzük meg ezt talán, és érdemes úgy is a te oldaladról, légyő kedves, egy picit ismertes meg bennünket, meg a hallgatókat, hogy pénzügyileg mit jelent egy ilyen országnak. Ennek a lemondása, illetve megrendezése a két átment, vagy a két rész között milyen különbség lehet.
Érdemes támba venni, hogy mik azok a bevételek és költségek, amelyek konkrétan a három ország által rendezett idei világbajnoksághoz kapcsolódnak. De egyik a közvetlen GDP növekedés, az becsülik, hogy kb. 17 és 25 milliárd közötti közvetlen gazdasági hatást érhet el. Mondjuk a városoknál a városok szintjén ez pedig 600 millió és 1 milliárd dollár közötti többlethatás van, mivel adódik ez össze, egyrészt a turizmus és vendéglátásból, például a szálláshelyekből, ahol nem csak hogy terítettek lesznek a szállodák és már a foglalásokból, hanem jelentősen megemelkednek az árak, vannak olyan helyek állítólag, ahol már triplájára emelkedtek az árak. Ha figyelembe vesszük, hogy egy turista mondjuk egy ilyen 2300-2500 dollárt fog költeni A becsések szerint akkor be tudjuk szorozni mondjuk akár 1 millió turistával számolva, hogy ez mit jelent. És hogy hát ugye még Amerika esetében is felvethető a halo effektus, tehát az, hogy egy hosszabb távon az érdeklődés következtében pozitív gazdasági hatások lesznek.
Tehát visszatérő igen, vendégek is.
Visszatérő vendégek lesznek, vagy kifejezetten azért mennek, hogy lássanak helyeket. Azt mondják, hogy körülbelül 800 ezer teljes idős munkaállást hozott létre ez a VB felkészülés, meg a világbajnokság. Nyilván utána ezeknek egy jelentős része megszűnik, de azért ez jó pár embert fel tudott hívni. És azért ne felejtsük el, hogy és azt mondom, hogy ez közelebb vissza a konkrét kérdéshez, hogy a FIFA-nak is egy óriási bevételt jelent. Ha igazak a számok, akkor 50%-kal nőnek a 2023-2026 közötti bevételei a FIFA-nak az előző 4 évhez képest, ugye tudni kell, hogy 4 éves ciklusokra szerződik a FIFA, és nyilván az amerikai televízió társaságok pont az amerikai rendezésű VB miatt hajlandók voltak nagyobb összeget is kifizetni, és ha keressük azt, hogy miért is nem nehéz, bár morálisan azt gondolom, hogy joggal vethető fel az a kérdés, hogy nem el kéne halasztani, és nem kéne egy háborúzó országban rendezni világbajnokságot, hát nagyjából itt kapjuk a választ, hogy
egy
3 milliárd, amit én persze sportközgazdaságként megértek, és tulajdonképpen el is fogadok, tehát nem nincs ezzel problémám, csak azért ez egy más, jó pár más mellékkérdés azért feltett. Tehát a válasz röviden az a kérdés, hogy miért nem lehet ezt elhalasztani, vagy miért gondolja a FIFA, hogy ezt ne halasztuk el, azért akkor a pénz van ebben a csomagban, amit nem szívesen veszítene el.
Okay, és hogyha már arról beszélünk, hogy mit veszíthet a FIFA, gondoljunk egy picit a szponzorokra, vagy kérlek mutasd meg nekünk, hogy a szponzorok szempontjából az ő kezükben milyen eszközök vannak, amivel bármilyen szinten mondjuk nyomást gyakorolhatnak. Mondhatja azt egy szponzor, hogy én ezen és ezen a meccsen nem vagyok hajlandó a saját hirdetési felületemet használni?
Ezt mondhatja, ez joga van, és együtt is tud működik ebben a FIFA, azért emlékezünk vissza, hogy a 2020-as Európa-bajnokságon, amit ugye 21-ben rendeztünk mi is, azért feltűntek olyan reklámok, hogy megváltoztatták a szponzorok a saját színeiket, például ilyen szivárványos színvé váltak bizonyos országokban, hát mondjuk bakobapon nem, de hogy tehát ami azért, ha vele gondolunk halatlan, hogy van egy standard színed, van egy standard kidolgozott, bemért, agyon dolgozott megjelenési formád, és azt mondod egyik napról a másikra változ azon, mert azt mondod, van egy olyan közhangulat, hogy akkor te most így akarsz megjelenni. Szóval ehhez joga van. Azért azt figyelembe kell venni a nagy cégeknek is, hogy azért a labdarúgás, a FIFA vagy a világbajnokság környezetében megjelenni, az egy nagyon komoly érték. Tehát itt sorban állnak nagy cégek, és az ázsiai országok szívesen helyettesítenek akár a kieső orosz cégeket, vagy ha valamelyik nagy világcég úgy gondolja, hogy ő mégsem akar jelen lenni, akkor mondom, könnyen találnak helyettem másik hirdetőt.
Mit jelent ez a társrendezők szempontjából? Mert nekem ez is nagyon fontos, mert én azt láttam, hogy erősen ugye USA fókuszált ez az egész, de azért ott van ez a két kis ebi hal mellette, ugye Mexikó és Kanada, szó jó értelmében. Lubickolnának ők, de hát az a helyzet, ami Kanada ugye tulajdonképpen egy rendes európai foci mentes övezet, oda betenni egy ilyet, az is egy nagy kérdés. Illetve Mexikóban, ahol hát nem gólokat lövöldöznek, hanem teljesen mást. Tehát ott sem biztos és stabil a helyzet. Az ő szempontjukból mit jelent ez gazdaságilag, illetve miért kellett őket is bevenni, nyilván nem volt ott a döntéshozatalnál, de érdekes ez is.
Hát mondom, ha igazak azok a számok, és azért mindig az ember ezek kicsi távolságtartással kezeli, de ha igazak ezek a számok, azért városi szinten nagyon komoly megjelenés jelentenek. Amiket én olvasok, azt mondja, hogy Mexikóvárosban, és azért azt mondja, hogy a bevétel, tehát a közvetlen és főleg a közvetett bevételek azok egy 5-600 millió dollárt jelentenek. Megújították a nagy stadionjukat és a környezetben lévő ingatlanok értéke felértékelődött, azért ez is érdemes belemenni. Hát nagy fiaszta lesz, ami mindig pénzt jelent a kiskereskedelemben, és hát lettek azért turisták is, jó szép számmal azért, ha átruccansz az operenciás tengeren túlra, akkor azt mondod, hogy is van lehetőséget, hogy megnézni Los Angelesben egy meccset, az mondja, de ugorjunk már át Mexikóba, mert ott még sosem jártunk, ahogy a klasszikus vicce mondja, akkor azt mondta, persze menjünk át, beleszámolva a biztonsági kockázatokat, és van egy nagyon fontos hatás, tehát turista vagy kint, sokkal lazábban költesz, mint itt. Itthon ugye azért megnézed, hogy mennyibe kerül, hogy van, mint van, de azt mondod, hogy nem minden nap jövök Mexikó városba, akkor próbáljuk már ezt is, meg azt is, meg azt is. Ugyanez a helyzet a Vancouver és Toronto esetében is, ott is tehát ilyen például Vancouver azt mondja, hogy 1 milliárd kanadai dollár körüli lesz az az bevétel, amit számolnak, és Toronto is azt mondja, hogy egy ilyen 390-400 millió USA dollár körül lesznek azok a dolgok. Mondom, ezekben nagyon sok a közvetett bevétel, ezt azért akarom hangsúlyozni, mert a költségek azok mindig fixek, inkább emelkedni szóval, de azokat ki kell fizetni. A közvetlen bevételeket meg lehet nézni, mert az benn van a pénztárba. Hogy egyébként hosszú távon milyen típusú hatások vannak, azok hát ezek sokkal bizonytalanabbak, ráadásul a bizonytalan költségekkel, vagy a járulékos, vagy a hosszú távú költségekkel meg általában nem szoktunk számolni.
Tanár úr, én még Zsófinak a gondolatmenetére itt a szponzorációval, meg a partnerekkel kapcsolatban, tehát azért van nem egy és nem két olyan partnere a FIFA-nak, globális partnere, amelyik a Közel-Keleten trónol, és ott van a székhelye. Most nem akarom kimondani nyilván a nevüket, de Közel-Keleti központúak. Most velük mi a helyzet? Hogy előfordulhat-e bármelyik esetében, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor én ezt dobnám.
Nem nagyon látom az okát. Miért gondolod, hogy kéne most dobniuk, ha beszélgetünk, vagy beszélgethetünk, és nem kellemetlen, hogy visszakérdezek?
Hát a kialakult helyzeten, Közel-Keleten például. Tehát, hogy amivel ők nem tudnak azonosulni, tehát egyik globális FIFA partner országába is becsapódott drón.
Igen.
Hát, amit ugye nem az amerikaiak lőttek ki, amennyire mi tudjuk, hát az persze sem. Tehát, hogy is mondjam, az, hogy csak hosszú évek múlva tudjuk meg, hogy valószínűleg kilőtt ki kicsodát, mert a háborús propaganda az mindent elfed ebben a dologban. Egyébként, hát természetesen érthetően a háborús felek nem adják ki a valós információkat. Felvethető, tehát egyetértek ebben, hogy van egy ilyen típusú, vagy fel lehet ilyen gondolkodás, de felvethető vele szemben azt mondja, hogy éppen azért, mert most nem jól néz ki az egész számunkra, mert minket lőnek, meg belekeveredtünk, hogy benn maradni a rendszerben, és az üzeneteinket eljuttatni későbbiek során a világnak, a sportnak rendkívül felértékelődött a soft power szerepe, tehát az, hogy vonzóvá tegyen egy országot vagy rezsimet. Röviden mondhatom például, ugye az oroszok, szerintem az, hogy az oroszok ilyen sokáig altatották Európát az olcsó olajjal, meg elfogadottá tették, hogy ők ennek a rendszernek a részei, abban komolyan szerepet játszott az a típusú reklám, ilyen megjelenés és szemmel láthatók felépített állami kommunikációs kampány, például a Gazprom BL reklámja a futball környékén való megjelenése, mert azt mondod, hogy egy ilyen ország, ami ilyen szép reklámokat tud csinálni, meg itt van a futball VB, meg szeret minket, az rossz ember nem lehet. Most ugyanez az effektus mindenütt igaz. Tehát az ázsiai, ezt mindenki megtanulta.
Dél-Korea, Japán, igen. Ezekben a szoftverben nagyon előjárnak.
Így van, és akkor mindenki elkezdi azt mondani, hogy akkor, ha már ez a szerepet fogjuk, mert mondom, sorba állnak a FIFA-nál a hirdetők, akkor ne engedjük ezt el, inkább használjuk arra, hogy a saját üzeneteinket közvetítjük. Hát egyébként például, hát ha Amerikában van, idézőjelben, nem kérem, hogy mindenki jól értse, az ellenség földjére legálisan betehetjük a lábunkat, legálisan küldhetünk olyan üzeneteket, és most nem akarok semmit mondani, csak azt mondom, hogy ha van egy kultúrád, egy iszlám kultúrád, azt vonzóvá tenni egy nagyon ütős reklámkampánnyal, azért az egy pozíciófogás, nem hiszem, hogy fel fogják ezt adni.
De kommunikációs lehetőség egyébként minden cégnek, hogy ezt a helyzetet ő hogy fogja a maga oldalára billenteni? Hogyan lesz szimpatikus egy ilyen nehéz helyzetben?
Ha megtehetné, te is ezt tenni, nem?
Na, abszolút.
Én biztos, Zsófi.
Ha esetleg, ugye most inkább arról beszéltünk, hogy mi a várható haszon, hogyha a legjobb forgatókönyv teljesül, ha ne adj Isten, nem ez teljesül, és tényleg bármilyen módon, de konkrét kizárásra kerül sor, az milyen láncreakciót indít el, nem csak most konkrétan ennek a VB-nek a kapcsán, hanem úgy általában a sportpiacon?
Hát sok kérdés van a mögött, ezért ne felejtsük, a Trump adminisztráció 39 országot letiltott az Amerikában való belépésről, tehát 39 ország eleve nem léphet be. Most nem hiszem, hogy Szomália kitiltása rázná meg a futball VB-t, de az azért egy nagyon érdekes kérdés, ugye tudom, hogy nem beszélünk csúnya dolgokról, de hát azért a FIFA-nak, tehát is mondjam, amikor odaadja, hogy nagy világesemény rendezési jogát bárkinek, az a legelső sor első betűi között ott vannak az, hogy a szabad belépést biztosítja. Hát ezt nem történt meg. A Haiti esetében pedig, ha jól tudom, Haiti, akkor pedig ugye effektív egy VB résztvevő ország.
Igen, vannak itt négyen. Irán, Elefánt, Csoport, Haiti és Szenegál, így van.
Így van. Köszönöm szépen a tiltó listán, ami megint részben morális, részben pedig azért nagyon komoly sportmenedzsment kérdéseket felvet. Ez az egyik probléma. Az, hogy Irán az esetben nem vesz részt, de ugye Irán nincs kitiltva, és az amerikaiak nem is tilthatják ki az iráni válogatottat, ezt a FIFA tehetné meg, kérdem, miért tenné. Vannak olyan hírek, hogy egyébként az iráni futballszövetség már vissza is lépett, vagy fontolgatja a visszalépést. Ez önmagában nem rázza meg a rendezést. Ha egyébként pedig lenne egy olyan szolidaritás, ami azt mondja, hogy ha Irán nem vesz részt, akkor mi sem, mint ugye az európaiak erről egyeztetnek adott esetben, vagy volt ilyen egyeztetés a hírek szerint, az persze egy egészen más tiszta, de úgy látom, hogy Irán elszigetelődik, és nem hiszem, hogy olyan típusú nemzetközi szolidaritásra számíthat, hogy végre néhány ázsiai ország kijuthatott a világbajnokságra, hogy pont most olyan Irán miatt lépjen vissza, amelyik egyébként az amerikai bázisaikat lövik az ország területén, vagy a szállodáit lövi az ország területén. Tehát én ettől egyelőre nem tartok. Ugye furcsa történet, de hát ez egy beszélgetés műsor, ugye az európai országok, és mondom, magyar hírforrásokban is megjelent, elvileg egyeztettek arról, hogy visszalépnek, amennyiben Grönlandot oda küld katonákat támogatnak, akkor visszalépünk esetleg, Irán bombázzuk, az rendben van a dolog, csak akarom kiélezni ezt a helyzetet, hogy milyen furcsa a szemléletünk. A történet Grönlandot, csak egy kórházhajót küldött oda Trump, ez rendben van, úgyhogy az európaiak mennek.
Igen, hát ezzel nagyon, nagyon rosszul viccelénik, hogy öngól lenne itt valakinek nem kimenni, ha már kijutott ugye erre a világbajnokságra, de nekem ez nagyon kockázatos az egész esemény. A mexikói jelenlét, bár azt mondjuk, hogy persze turisták és átruccanunk, de tudjuk ott is milyen a biztonsági helyzet és kockázat. Az, hogy négy ország eleve ki van tiltva, vagy kitilthatják, vagy nem mennek. Szóval sokkal több a bonyolult része ennek az egésznek, mint az eddigi, hogy mondjam, ünneplős és boldogság része az ilyen eseményeknek, és ez beárnyékolja. Ugye nem is nagyon sportról beszélünk, 20 perc, hanem arról, hogy miért éri meg, miért nem éri meg, ki mehet be, ki nem mehet be, és a többi. Kicsit fura ez a mostani szituáció, nem, Ferenc?
És bocsánat, ha csatlakozzak ide Levihez, hogy mennyire kockázatvállalóak a szurkolók, tehát akikre ez az egész iparág gyakorlatilag most az elmúlt 20 percben is, amiről beszélgettünk, épül.
Én nem vagyok ennyire aggódós, kicsit kevesebb lesz a profit, és megint csak kicsit vagyok cinikus, ugyanis megnövelt biztonsági költségekről beszélnek, ezek természetesen, a megnöveltek azok mindig milliárdos tételeket tessék.
És ez fix kiadás, ahogy mondtad, ez fix kiadás.
Biztonsági tételet. Szóval azt ki kell fizetni. De egyébként az a tippem, ha megtartják a világbajnokságot, ez egy színes, téles dolog lesz. Először is ugye a Disneyland hazájában vagyunk, Los Angeles, Mickey Egér, ott minden lesz. A nagy fiesta lesz. Az amerikaiak is szerintem ugyanúgy fogják használni stopperként, mint mint bárki más használná. Egy győztes ország, egy győztes elnök, aki békét teremt, aki mindenkit legyőzött, ilyeneket is mond maga az elnök is. Szerintem ez mérten is, tehát hogy is mondjam, nincs akkora összefüggés, hogy az elnök megmondja, hogy milyennek kell lenni egy VB-nek, de azért a közhangulatot mindenki érzi az amerikai politikai elitben is. Szerintem ilyen értelemben nagyszerű lesz. A turisták azért, meg megkérdezed, hogy bízol-e az amerikai biztonsági rendszerekben
azokban,
én is ezt mondom. Tehát, hogyha van pénzed, van egy motivációd, hogy elmenj a VB-re, lehetőséged, ugye nagyon sok családnak él kint rokona Amerikában, ugye a családok valamilyen típusú oldalágán, akkor meglátogatni őket ezen az ágon, tehát ki még? És mondom, szerintem Amerikában mindenképpen ez lesz, Kanadában is szerintem ez lesz. A Mexikóvárosban óriási fiesta lesz, de az valóban az én fejemben, de az megint egy magánvélemény, az valóban egy nagyobb kockázat. De azt gondolom, hogy mondjuk New Yorki futballmeccs az egy átlagos biztonsági kockázat, mint bármelyik világnagyváros.
Egy apró kérdés, ennek tudatában és fényében kilátogatsz az eseményre, jelen leszel-e, mint turista?
Rézsógonom is kinnél van, meghívásom.
Nem véletlenül tettem fel a kérdést, igen, szóval kimész-e, vállalod-e ezt a kockázatot?
Nem a kockázatot. Hát most annyira személyes vagyok, azt mondom, hogy egy kicsit rossz kedvűen nézem ezt a VB-t. Tehát egy olyan világpolitikai helyzetben vagyunk, ami engem kicsit elszomorít, de valami szerint egy picit félelemmel is tölt el. És ugye azért most már azért ez a nagy kockázat, mert a sogoromat meglátogatni családostól az egy nagyon komoly, az egy jó történet. De hogy az itt esetben a Haiti adott Heimsot partok, most nem is tudom, hogy ott mondok-e, csoportmeccsre elmenni csak azért, hogy lássak egy mérkőzést, az nem, ne haragudj, ez nem igazán vonzó, és ez egy másik betegetés témája, azt mondja, hogy egy 48 csapatos VB-n mikor kezdődik a VB? Szerintem a legjobb 16 között.
Szerintem is. Feri, köszönjük szépen a beszélgetést, és akkor várjuk mi is egyébként izgalommal is, és izgatottan is mind a két oldala, igaz. Köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon szervusz,
köszönjük. Szia, köszönjük szépen. Szia. Dénes Ferenc sportközgazdásszal beszéltünk.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
Drifting higher than the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me living.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
If you set it on fire. Something for you.
Set it on fire.
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
A következő órában azzal a témával foglalkozunk, amelyet a Debrecen labdarúgó csapatának vezetőedzője fejtegetett, illetve dobott fel egy hosszú interjúban. Az interneten megtalálható a büntető.com című oldal készített vele egy hosszabb beszélgetést, és abban a spanyol vezetőedző beszél arról, hogy milyen módszerekkel dolgozik a labdarúgó csapatnál. Tegyük hozzá, nagyon eredményesen, hiszen arról már többször beszéltünk, hogy az idény elején sokan a Debrecent féltették attól, hogy egyáltalán a bentmaradásért való harcban hogyan állja meg a helyét, ehhez képest a csapat a harmadik, és bravúrosabbnál bravúrosabb eredményeket ér el. Lehet, hogy annak is köszönhető, amilyen módszereket a spanyol vezetőedző bevezetett. Rögtön végigmegyünk az egyes pontokon, de Feri, te a beszélgetés előtt azt mondtad, hogy azért sok újdonság számodra nincs ebben. Az, hogy gondolkodásra, önálló döntésekre kényszeríti vagy készteti a vezetőedző a játékosokat, ez lenne az ideális, és szerinted Magyarországon is van hasonló módszer.
Igen, hát ha végigmegyünk az adott pontokon, akkor majd elmondom, hogy mi az, ami számomra is újdonság, uh-huh. és mi az, amiről már hallottam. Egyébként hozzám nagyon közel áll a portugál-spanyol mentalitás edzői szakmai szempontból, mert mondom, én már több mint 10 éve tanulmányozom a taktikai periodizációs edzésmódszertant a labdarúgásban.
Ennek mi a lényege?
Hát ezt röviden összefoglalva, mindig a játékos próbálja a mérkőzés kontextusba helyezni, tehát minél több olyan elemet vesz át az edzésre, ami a mérkőzésből vezet le, és mintákat adagol a játékosnak. Tehát olyan közegbe, olyan szituációk elé állítja a játékost, amit ugye rávezeti a megoldásra, de az edzést minél inkább mérkőzésszerűvé teszi.
De tehát utólag vezeti rá? Tehát mondjuk mutat neki jelenetet, ami előfordult a meccsen, és abból tanulnak, azt elemzik?
Hát, hogyha videóelemzésként nézzük, akkor adott esetben akár az edzését, akár a mérkőzését, a saját jeleneteit a játékosnak megmutatja, de ha itt most az edzésről beszélünk, akkor hát röviden az agy az a világ legcsodálatosabb szerve. Tehát ugye élnek emberek az Antarktiszon is, meg az őserdőben, a dzsungel közepén is, tehát mindenre tud alkalmazkodni az ember, és pont ezt az alkalmazkodást alakítja át automatizmusokká. Tehát egész egyszerűen olyan körülmények közé kell kényszeríteni a játékost, ami a mérkőzésen várható. És ez, ha nem akkor a mérkőzésen találkozik először bizonyos szituációkkal, akkor sokkal rutinosabban, nyugodtabban tud vele, tud hozzá alkalmazkodni, vagy megoldást találni.
Igen, azt egyébként Kovács Kokó István nyilatkozta olimpiai bajnok ökölvívónk, hogy az edzésen egy ütést meg csinál százszor. Tehát, hogy amikor oda kerül a meccsen, akkor már egy hasonló szituációval találkozik. Most a magyar játékosoknál előfordul az, hogy azt a dinamikát, azt a lendületet, amit mondjuk a nemzetközi kupában tapasztalhatnának, azt nem lehet szimulálni.
Hát még valamit nem lehet szimulálni, a tétet. Így tehát van. Hiába rúgsz be 1011-est az edzésen, akkor, amikor mondjuk a BL-be, egyenes kieséses szakaszba, a büntető párbajba, te vagy az utolsó lövő, és a 70 ezer ember fütyül vagy üvölt a lelátón, az egy kicsit más. Úgyhogy ez is mindenképpen nagyon fontos, hogy valahogy ha nem is lehet a tétet szimulálni, de egy olyan állandó versenyhelyzetet teremteni, amiben a játékos nem úgy megy oda a meccsre, hogy az egy merőben új közeg és kihívás lenne számára, hanem már valahonnan elő tudja hívni. Hogy hát
na, ez a lényeg. Tehát 100%-osan nem lehet a mérkőzést szimulálni, de törekedni kell rá. Tehát ne az legyen, hogy bármit megcsinálsz edzésen, ráadásul nem is olyan ritmusban, nem is olyan körülmények között, akarod ott esetben, nem is ellenfél ellen, mert a mérkőzésen mindig ott az ellenfél, és mindig ott a tét szituáció.
Na lássuk, miket mondott Sergio Navarro. A legfontosabb nálam a felelősség. Ugyanis ha játékosként szabadságot kapsz, az óriási felelősség. Nálad a döntés, de ha rosszul döntesz, a csapatot éri a következmény. Magyarul nem mondja meg neki, hogy pontosan hova menj, hanem támadásban, védekezésben rábízza a játékosra, hogy mit csinál. Ezáltal még azt is bevállalja a játékos is, hogy hibázik. A szakember szerint ez sem baj.
Igen, egyrészt számomra ez azért nagyon szimpatikus, mert egyfajta tendencia az európai toplabdarúgásban is, hogy egyre kevesebb a kreatív játékos, egyre kevesebb a kreatív váratlan megoldás, nagyon-nagyon sablonokra épül szinte minden csapatnak és minden játékosnak a játéka, tehát ezért nagyon szimpatikus. A másik pedig a magyar játékosokra különösen jellemző, hogy félnek a hibázástól. Tehát valahogy jaj, nem hibázni, és ússzuk meg a szituációkat. Itt meg kifejezetten azt mondja, hogy igenis lehet hibázni, sőt kell is hibázni, mert aki nem hibázik, az általában nem is teljesít. Tehát pontosan ez lenne a lényeg, hogy vállalkozó kedvet plantál a játékosokba, úgyhogy ez egy mentális szempontból egy nagyon-nagyon fontos alapelv.
Uh-huh. Attila, a kézilabdában is van ilyen, nem? Hogy van a melyik edző pontosan megmondja, milyen figurát játszanak, semmi improvizációs lehetőséget nem hagy a játékosnak. Szerinted mi az üdvözítő, vagy az ideális módszer?
Szerintem azért ez erősen játékos és csapat függő, hogy ki mennyire partner.
Ez a kulcs, így van.
Ugye azért én is láttam olyan kézilabda csapatot, hogy a lerohanás az úgy meg volt tervezve, hogy előre be lehetett rajzolni a két talpát a bal szélsőnek, hogy amikor az ellenfél hatosára érkezik, akkor hol fog bemenni. Ugyanakkor elég, ha csak a Fradi tavalyi szezonját nézem, Alan Heinét, akivel én hát, hogy mondjam, felemás érzéseim voltak, mert az, hogy a Fradi 2024-ben bajnokságot meg kupát nyert vele, és 27 év után tudott duplázni, azt mutatja, hogy amit csinált, az eredményes volt. Ugyanakkor én úgy láttam őt, mint a mérkőzéshez legközelebbi szurkolót, mert a kispadon ül, és rábízta a csapatra, sőt, Andrea Lekicsen rábízta a csapatot és a mérkőzést, és ez is működött. Tehát, vagy említhetem, ugye vízilabdában 1994-ben az Újpest Beket nyert. Először nyert az Újpest, akkor Beket, és hosszú évek után először nyert magyar csapat, bajnok csapatok Európa kupát, és Kovács István volt az edző, aki a maga idejében egy megbízható bek volt a Spartakuszban, de nem volt világklasszis játékos, de nagyon jó edző lett belőle, és egy nagyon értelmes ember, és azt mondta, hogy figyelj, hát a játékosom a Benedek Tibi, a Vince Balázs, a Dala, megmondjam nekik, hogy kell vízilabdázni. Hát inkább megbeszéljük.
Uh-huh. Igen, tehát most, ha előzőekben beszéltünk arról, hogy a Bodo Glimtnek szerintem a legapróbb részletekig minden le van szervezve a játékára, a játékában, és abban is majdnem biztos vagyok, hogy ez még a támadó játék bizonyos elemeire is igaz. Ugyanakkor azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a Barcelonánál, amikor a támadó harmadban vannak, akkor mondjuk Rafinha, Pedri, Yamal háromszögezéseit azt az edző előre megmondaná. Tehát azt egyszerűen megoldják, és azt rájuk is kell bízni.
Jesper Jensen mondta azt, hogy amikor idejött a Ferencvároshoz, akkor furcsálta, hogy van egy bizonyos hierarchia, és azt a játékosok nem akarják átlépni, pedig ő partnerként szeretné kezelni őket, kíváncsi a véleményükre, és ez például a magyar játékosoknak furcsa volt, mert hiszen mi abban, vagy ők abban szocializálódtak, hogy a vezetőedző mindig megmondja, hogy mit tegyenek.
Igen, furcsa volt Jesper Jensennek, nekem meg furcsa volt Jesper Jensen nyilatkozata, mert van az a nagyon régi közmondás, és az mindenre igaz, hogy a Rómában vagy, tégy úgy, vagy élj úgy, mint a rómaiak. Na most a skandinávok idejönnek, kapnak egy csapatot, és azt gondolják, hogy az a csapat egy nap múlva skandináv csapat lesz. A nap 22 órában magyarok, ahogy szoktam mondani, a villamoson nem lyukasztanak, az adójukkal manipulálnak, de majd egy nap másfél órában ők skandinávok lesznek. Szóval azért ez nincsen. Tehát Jesper Jensen most már szerintem az útnak legalább a felénél tart, de nem véletlen, hogy azért ősszel egy iszonyatos vereségbe szaladt bele a Fradi. Nem véletlen, hogy a Győr előző edzője egy dán edző, aki egyébként egy nagyon jó edző volt, de idő Győrbe és a Mosonmagyaróvár mérkőzés előtt a héten azt mondják, hogy két labdás edzést tartott, kettőt, és az a Győr képes volt kikapni a Mosonmagyaróvártól, mert a magyar játékosok nem ehhez szoktak hozzá, hogy kettő labdás edzésük legyen, hanem 6-7 vagy 8 egy héten. Úgyhogy szerintem nagyon jó, hogyha érkezik egy új impulzus, egy klasszis edző, egy más szemlélet valahova, egy közegbe, egy országba, egy csapathoz, de az alkalmazkodásnak, vagy az asszimilációnak mindig két oldalonak kell lenni. Nem csak a játékosoknak kell felvenni az ő stílusát, hanem neki is tudnia kell, hogy hova érkezett.
Ennek köszönhető az, hogy amikor magyar kézilabdázó általában kiigazolt, főleg korábban Dániába, ugye ott dolgoztak a játékosok a kézilabdázás mellett, és a magyar játékos, aki itthon két edzéshez szokott hozzá, az ott nem tudott mit kezdeni a szabad idejével, és ez a teljesítményén meg is látszott. A dánok viszont nem görcsöltek rá, úgymond megkapták a szabadságot, de amit mondtál, hogy talán egyéni edzést is csináltak, ugye? Tehát ők nem csak a csapatedzésen képezték magukat, hanem egyénileg is.
Igen, de hát az szinte kötelező is volt, tehát nem opcionális, hanem azt mondták, hogy van egy héten négy labdás edzés, mert egyébként valóban aki dolgozik, annak ennyi fér bele kötötten az életébe, egyébként meg a szabad idejébe, tegye bele azt, hogy elmegy fitnessbe, tegye bele azt, hogy elmegy futni az erdőbe, és most név említése nélkül, de a történet valós, hogy az egyik legkiválóbb magyar játékos, amikor kiszerződött Dániába és hazajött, akkor utána egy játékos társa mondta nekem, hogy te, levetkőzött az öltözőbe, és nem hittem el, hogy ő az. Hát nincs izma.
mert te nem csinálta meg valószínűleg.
Egyébként a módszerben, amit elmit Sergio Navarro, az is nagyon szimpatikus számomra, és ez szintén benne van a taktikai periodizációs módszertanban, hogy ez a fajta irányított felfedező tanulás, ami az angol szakkönyvből Guided Discovery, hogy kérdésekkel és példákkal, mintákkal rávezeted a játékost a megoldásra. Tehát Magyarországon mi úgy szocializálódtunk, én is gyerekként, hogy megmondta az edző, hogy neked jobbra kell futnod, mert én azt mondtam, én vagyok az edző. Ez a mai generáció már nem működik. Tehát a mai generáció sokkal érdeklődőbb, és sokkal inkább része akar lenni a rendszernek, és mélyebb tudást is tud ezáltal adni, hogyha pontosan tudja a játékos, hogy mit miért kell csinálnia, és ezért rá kell vezetni kérdésekkel, hogy ő hogy látja az adott szituációt, és így sokkal hamarabb és sokkal mélyebben is el tudja sajátítani a csapat játékát.
Steiger volt, Krisztián volt itt korábban a Nemzeti Sportrádióban, és ő a generációs különbségekről beszélt, és pont erről volt szó, hogy ugye Gyurta Gege, aki annak idején a régi rendszerben tanult úszni, amikor azt mondták neki, hogy 4x1000 méter, akkor ő beugrott a vízbe és megcsinálta. Most az edző, hogyha ezt mondja a fiataloknak, és ez alátámasztja Feri, amit mondasz, visszakérdez, hogy de miért? És hogyha az edző azt mondja, hogy mert én azt mondtam, és nem hajlandó
alkalmazkodni,
így van, hogyha viszont megmagyarázza a fiatalnak, hogy miért kell megcsinálni, ő be fog ugrani a vízbe, és megcsinálja, csak egész egyszerűen más ez a generáció, és máshogy kell hozzájuk állni.
Hát igen, az, hogy mekkora szabadságot adsz, az egyébként valóban persze függ az adott edzőtől, az adott játékostól, az adott közegtől, de még azt mondom, hogy ott is attól függően, hogy milyen helyzetben vagytok, milyen ellenfél váratok, milyen erőpróba, még ott sem biztos, hogy mindig ugyanazt a receptet kell követned. Lehet, hogy egyszer meg kell mondod, hogy most ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt kérem, egyszer meg azt kell mondod, hogy most játszatok. Nekem erre a tökéletes példám Salvador futballcsapata az 1982-es világbajnokságon, amikor felmérték előzetesen a csoportot, és azt gondolták, hogy itt egy csapatot tudnak megverni, a magyart, ezért a belgák meg az argentinok ellen stabilan, szépen visszaálltak, védekeztek, rendszerbe futballoztak, egy és két góllal kaptak ki. A magyarok meg azt mondták, nagy erő, focizzunk, kikaptak 10-1-re. Tehát azért nem mindegy, hogy ki az ellenfeled. Mindig úgy szoktam osztályozni a meccseket, hogy melyik csapattól függ a mérkőzés végkimenetele. Nyilván az erősebbtől. Ha én a gyengébb csapat vagyok, akkor szerintem nem engedhetem meg, hogy azt mondjam a játékosoknak, hogy figyelj, menjetek fel, aztán csináljátok, hogy akarjátok. Mert akkor annak általában rossz vége lesz. Ha a jobb csapat vagyok, az erősebb csapat vagyok, akkor talán beleférhet ez. Tehát amikor a Liverpool a csúcson volt, akkor mondhatta a Liverpool edzője, amikor a Bayern München-nel játszottak, hogy figyelj, játsszuk a saját játékunkat, figyeljetek oda, amúgy náluk ott van egy hetes van a hátán, Ruben, igen, azt azért figyeljetek, de egyébként megcsináltok, amit akartok. Na, de ez nem megy mindig.
Uh-huh. Azt is mondja Sergio Navarro, hogy ebben a rendszerben 2-3-szor többet kell dolgozni, mint egy másik csapatnál. Fizikailag is, mentálisan is, hiszen a nagyobb egyéni felelősség több stresszel jár, és ez ugye a játékosokra nagyobb terhet ró. De továbbra is azt mondom, hogy ez úgy tűnik, hogy működik, mert harmadik helyen áll a csapat, és minden játékos beállt a sorba, és ahogy fogalmaz, mint egy vírus megfertőzte őket ez az új rendszer.
Hát először is, ami kívülről látszik, hogy El Maestrohoz képest egy sokkal pozitívabb személyiség. Igen, nem is akarok róla nagyon sokat beszélni, már első pillanatok kezdve nekem is furcsa volt ez az egész, amit saját maga körül teremtett, de minden, ne is beszéljünk róla, tehát hozzáképes Sergio Navarro sokkal pozitívabb személyiség, tehát a szakmaiságában nem látok bele, mert nem vagyok ott az edzéseken, meg nem beszéltem játékosokkal vele kapcsolatban, de látszik a Debrecenen, hogy sokkal bevállalósabb, sokkal több az önbizalmuk a játékosoknak, sokkal jobban mernek futballozni. Egyébként a tudatosság szempontjából meg azért ne úgy állítsuk ezt be, hogy minden játékos azt csinál, amit akar, tehát azért emellett igenis van tudatosság, csak jobban beleveszi a játékosokat magának a rendszer létrehozásába. Tehát gondolok itt arra, hogy egy egyéni videózáson nem csak arról van szó, hogy mondjuk a videóelemző kielemzi az adott játékosnak a szituációját, és elmondja, mit kellett volna csinálni, hanem előfordul az is, hogy maga a játékos a saját játékát elemzi ki. Ezáltal a játékos is tisztában lesz a saját hibáival, és sokkal inkább mélyebb lesz az a fajta tudása, amivel saját magát tudja korrigálni gyakorlatilag. Számomra ez nagyon szimpatikus, de azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk mindent a játékosok döntenek el a pályán, hogy mondjuk adott esetben milyen taktikával vagy milyen felállással fogunk játszani. Azt el tudom képzelni, hogy a kreativitás meghagyja nekik, főleg a támadó harmadban.
Azt is mondja, amit említettél, hogy egyénileg a játékos összevág magáról jelenetet, és ilyen egyéni meetingeken ezeket megbeszélik, és minél többször szembesülnek egy-egy döntési helyzettel, annál jobban beépül az agyukba, mi volt a jó döntés, és azt később már elő tudják venni megoldásként a mérkőzésen külső segítség nélkül.
Ez érdekes egyébként, szerintem ez a labdarúgásban működhet legkevésbé, mert az ügyetlenebb testrészeddel birtoklod a labdát, és az ellenfél is mindig elveti tőled, ott a legesetlegesebb a szituáció. Hát vízilabdában, kosárlabdában vannak olyan figurák, amelyek gyakorlatilag atombiztosak. Kézilabdában is majdnem. Azért futballban, jó, most nézett az Arzenál tényleg, hogy a rögzített játékhelyzeteknél olyan, mint hogyha sakk lenne, de egyébként futballban sokkal kevesebb ilyen van, hogy majd előre megyek, és pont az fog történni a meccsen, mert szerintem nem pont az fog történni. Másrészt van még egy észrevételem, minden tiszteletem mellett azt mondom erre, hogy tehát amikor a dobogóért harcolsz, amikor teltházban általában otthon, amikor meccseket fordítasz meg a végén, amikor flóba vagy, akkor könnyű jó fejnek lenni az edzőnek is, könnyű a játékosnak is partnernek lenni, könnyű megengedni a szabadságot és bízni egymásba a 3-4 vereség után. Hogyha ugyanerre képes vagy, és ugyanilyen töretlen a bizalom és kölcsönös, és ugyanígy engeded, az már nagy dolog, ne tapasztalják meg, nem kívánom ezt a Debrecennek, de tehát vannak különféle életszakaszok, csapatok, játékosok, edzők életében.
Várjuk hallgatóink észrevételeit is, a 06 30 55 55 605-ös számra várjuk az üzeneteket, hogyha kérdéseik vannak, akkor azt ígérjük, hogy feltesszük, és ugyanebben a témában fogunk hamarosan telefonon beszélgetni Pólus Enikő mentálhigiéniás szakemberrel. Feri, neked is vannak még gondolataid, azt mondtad, hogy az utánpótláskorban is sokan ezt alkalmazzák, ezt az önállóságra való törekvést, úgyhogy ezt is majd megkérdezzük a szakembertől, mi pedig a hírek után folytatjuk.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
Tipikus sztereó, az eszed tudja.
Tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Sportolók slágerlistája hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsoranyállót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Egy gólos előnyt szerzett a Veszprém a BL-ben. Bejelentette a leendő belügyi és igazságügyi minisztert Magyar Péter. Sok napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
5 gólos hátrányban is volt, végül 35-34-re nyert a Veszprém a tavalyi döntős Füksze Berlin ellen, hazai pályán a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A berlini visszavágót jövő szerdán rendezik. A két csapat 8. egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és 4 berlini siker mellett harmadszor győzött a Veszprém. A másik mérkőzésen Nantes Barcelona 30-32. A magyar férfi válogatott simán 3-0-ra verte Puerto Ricót a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon. Ezzel megszerezte a második helyet a csoportban, és jó pozícióba került az egyenesági továbbjutást illetően. Női nemzeti csapatunk ugyanilyen arányban kikapott a szingapúri együttestől. Azok után, hogy az első körben játék nélkül nyert az etiópiaiak ellen. Szingapúr már csoport első, a második helyről a magyarok és a görögök pénteki összecsapása dönt majd. A Braga és a Nottingham is egy gólos előnybe került a labdarúgó Európa Liga elődöntőjében. Az első mérkőzésen Braga Freiburg 2-1 és Nottingham Aston Villa 1-0. A konferencia ligában szintén az elődöntőben Rayo Vallecano Strasbourg 1-0, Shakhtar Donetsk Crystal Palace 1-3. A visszavágókat jövő héten rendezik. A válogatott Bárány Donát meghosszabbította szerződését a Debrecen élvonalbeli labdarúgó csapatánál. A 25 éves, saját nevelésű csatár új megállapodása 2029 nyaráig szól. Bárány az előző idényben második lett az NB1 góllövő listáján, eddig 106 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára a DVSC színeiben. Ezeken 38 gólt és 16 gólpasszt jegyzett.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Újabb miniszterjelölteket nevezett meg a leendő kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium, Melitei Barna Mártont, a párt jogi vezetőjét pedig az igazságügyi minisztérium irányítására. Átvilágítják az egészségügy személyi állományát és kötelezettségvállalásait a kormányváltás után. Ezt a leendő egészségügyi miniszter közölte. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, az ágazat irányításában dolgozó szakemberekre továbbra is számítanak, de az átmeneti időszakban mindenki tartózkodjon az olyan lépésektől, amelyek veszélyeztethetik az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát. Tovább csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai szerint valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csaknem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népességfogyás, de 12%-kal mérséklődött. Így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság lélekszáma. Népszerű a Budapesti Közlekedési Központ új fizetési rendszere, a Pay & Go. Az egyetlen érintéssel történő jegyvásárlás és érvényesítés keretében több mint 20 ezer vonaljegy kelt el az első héten. Az összes metróvonalra kiterjesztett rendszerben még csak jegyet lehet venni. Később viszont többféle terméket is meg lehet majd vásárolni a segítségével, közölte a BKK. A tervek szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszert fokozatosan a teljes budapesti agglomerációs közlekedésre kiterjeszt. Újabb elektromos buszokat állított forgalomba a fővárosban a BKK. A 35 alacsonypadlós klimatizált jármű a Rákospalotát a belvároson át Nagy Téténnyel összekötő főútvonalon, illetve a közép-budai városrészben közlekedik. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is. Nem szabad tüzet gyújtani a körterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt erdei tűzrakó helyeken sem. Tegnap óta tűzgyújtási tilalom van Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is.
Közlekedés.
Baleset történt az 1-es főúton Budaörsnél, a 9-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Derült, napos idő várható. Majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet. Eső nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 15-19, késő este 6-12 fok valószínű. A hétvégén melegszik az idő. Vasárnap akár 25 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
You. műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Folytatódik a Sportreggel, továbbra is Bene Ferenc, Ballai Attila és Szabó Szilvia van itt a stúdióban, a vonalban pedig Pólus Enikőt köszönthetjük, mentálhigiéniás szakember. Szia Enikő, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt kívánok!
A témánk a következő, amit már az előző fél órában is boncolgattunk. Mi zajlódhat le, és most elsősorban a mentális részére vagyunk általad kíváncsiak, egy sportolóban, akinek... hogyha ahhoz szokott hozzá, hogy a vezetőedző pontosan megmondja, hogy mit tegyen, és milyen rendszerben játszon a pályán, és egyszer csak érkezik egy vezetőedző, aki azt mondja, hogy szabadságot adok neked, te dönthetsz, ez igaz, hogy stresszel jár, igaz, hogy a hibázás lehetősége is benne van, de te fogod eldönteni, hogy mit teszel a pályán, szóval mennyire érzi a játékos ilyenkor a bizalmat, és mennyire nehéz ehhez fejben alkalmazkodni.
Abszolút, nagyon-nagyon jó téma, hiszen jövő innovációiról is beszélünk ilyenkor, hogy mik azok a trendek vagy törekvések, amik meg fognak jelenni a világ összes kontinensén. Tehát, hogyha egy sportoló gyermekkorában, akár a sportolói klubjában, vagy iskolai, óvodai szinten úgy lett szocializálva tulajdonképpen, hogy frontális oktatásban van része, és megmondják neki, hogy mit, hogy csinál, és mihez, milyen úton menjen, akkor ez a fajta rögtön érkező szabadság, még ha hozzá is járul tudatosan, okozhat egy olyan átmeneti stressz helyzetet, ami előfordulhat az, hogy kívülről nem látszik, de ugye a stressz maga az okozza, hogy nekem kell dönteni. Hú, az felelősség. És ez hivatalosan a mély pszichét azért úgy megnyomja. Erről nem mindig szoktak beszélni nyilvánosan, akár az edzőknek se, hogy mit élnek át mentálisan. Általában erről mi tudunk titokban, de ez pár hét alatt az a nagyon jó hír, hogy a mentális állapotokban ezek pár hét alatt áthangolhatóak ezek a szocializációk. Itt abban kell mindig segíteni őket, hogy mi a célja ennek a másfajta attitűdnek és gondolkodásnak, és hogy ő hogyan kezelje ezt a fajta stresszt, hiszen felelősség egyedül dönteni akkor, amikor csapatjátékot játszunk.
Én dolgoztam már mind a kétféle csapattal, amelyiknek nagyon meg kellett mondani, meg kellett szabni az irányt, és amelyiknek tapasztaltabb játékosok mondjuk a gerincét alkották, és már volt annyi rutinjuk, hogy rájuk lehetett bízni bizonyos dolgokat. De ez mennyire kőbevésett szabály, vagy esetleg egy nagyon szervilis csapatot át lehet-e alakítani folyamatosan alakítással egy ilyen lazább légkörré, vagy az edzőnek kell alkalmazkodni az adott csapathoz, hogy van amelyiknek meg kell mondani az irányt is szigorúan betartatni a szabályokat, van amelyiket el lehet engedni jobban.
Én nagyon hiszek egy pár hetes átmenetben, főleg ha az idegrendszerről kell beszélnünk. Az azt jelenti, hogyha ez a csapat, vagy bármelyik csapat máshoz volt szokva eddig, akkor adni kell egy 6-8 hetes átszoktatási rendszert, amiben maga az edző is alkalmazkodik a régi attitűdökhöz, és közben hétről hétre viszi be, és tanítja, és integrálja a csapat belső mechanikájába ezeket az új dolgokat. Általában 6-8 hét, vagy 3 hónap erre mentálisan elegendő szokott lenni, akkor a csapatban mindenki nyitott arra, hogy próbálkozzon. Mert van, akinek ez egy olyan komfortzónán kívüli mentális állapot, hogy nem biztos, hogy egyedül meg tud ezzel küzdeni, és lehet, hogy vele a többi csapatjátékoshoz képest többet kell erről beszélgetni, hogy ennek mi az értelme, vagy mit kezdeni ott magával, mert ugye, hogyha ott leblokkol ebben a helyzetben, hogy egyedül kell döntenie, vagy miatt nem rúg rá a kapura, és inkább lepasszolja. Ugye nagyon sok ilyen helyzetet okozhatnak ezek a pillanati belső mentális állapotok, akkor ezekben ugye edzői szinten vagy edzés szintjén ki kell léptetni őket a régi komfortzónából, hogy ebben a zónában is legyen siker érzése, és utána lesz siker élménye. És ugye a siker élmények és a siker érzések előtt nem baj, ha hibázunk. A hibából rengeteget lehet tanulni.
Azért ez ugye nem csak sportspecifikus dilemma, hogy egy szélsőséges példát említsek, hát nem kell mondani, hogy amikor a katona hazamegy a háborúból, és legyen az az amerikai, aki Vietnámból megy haza, legyen az a magyar vagy a német, aki a szovjet hadifogságból megy haza, lehet, hogy egy perc után beleveti magát az életbe, lehet, hogy hetekig, hónapokig a saját családjában sem találja helyét, és lehet, hogy az egész élete megtörik. Tehát van azért olyan sportoló, akivel nem is érdemes próbálkozni, mert e tekintetben reménytelen eset, és neki meg kell mondani pályafutása végéig, hogy mit csináljon?
Azt gondolom, hogy hát így 30 éves pályafutásom során előfordult már ilyen, de ott általában valami más krízis vagy trauma feldolgozatlanság volt a háttérben a mély lélektanban. És hogyha ahhoz ilyenkor hozzányúlunk, akkor utána tulajdonképpen elindul egy flow a mély lélektanban, és utána teljesen más jelenléttel tudja befogadni az új dolgokat. Tehát ilyen belső mély lélektani mentális elakadások, amivel esetleg a sportoló nem foglalkozott régen, és úgymond viszi magával a pályára az ember az elakadásait, azok tudják ezt a fajta blokkot ilyen szintét tenni, hogy vele ne lehessen ilyen szempontból foglalkozni. Ugye az, hogy például esetleg több pozícióba kipróbálják magukat téthelyzetben, tehát ugye nem csak edzés szintjén, ezek mind-mind olyan komfortzónán kívüli próbálkozások, amiben valójában fejlődik a mentálhigiénés állapot. Tehát ilyen szempontból enélkül nem lehet a fejlődéseket elérni, de valóban látunk néha olyat, hogy van, akinél esetleg nem annyira van értelme próbálkozni, de pici azért ennek az esélye.
Bocsánat, csak ez lehet, hogy most már egy kicsit társadalmi probléma is, de ugye ez a fajta hierarchikus társadalom, amiben élünk évtizedek óta, az én nekem az a tapasztalatom, hogy nem csak a sportterén, hanem egyéb munkakörökben is ez a jaj, csak ne hibázzunk mentalitás uralkodik, és ez nagymértékben megöli a kreativitást. Tehát ez egyfajta újfajta gondolatokat nem nagyon szeretik esetleg mondjuk a felsőbb vezetők, hogy ezt hogyan lehet esetleg megváltoztatni, vagy mi ennek a megoldása?
Hát az az igazság, hogy itt érkezik már az újabb generációk, és velük nem lehet majd máshogy. És ilyen szempontból, amíg ugye több generációban van most, akik esetleg másfajta szocializációban részesültek, így nagyon fontos hidakat átképezni, vagy akár edzői szinten nyitottnak lenni, hogy jó, akkor legfeljebb ennél a csapatnál nem rögtön vezetek be dolgot, hanem adok fél évet. Tehát próbálkozni kell, mert ugye a mentalitás és a szocializáció ez folyamatosan változik a jóléti társadalmakban, és ezáltal nagyon sokkal több mindent be lehet vinni a pályákra, amiket például lehet használni sportolóknak. Például, ha egy sportoló beviszünk egy számára komfortzónán kívüli részlegre, akár így mentálisan, na azt megelőzne, ha egy csomó egyensúly gyakorlatot csináltatunk velük, például becsukott szemmel, sokkal jobb mentális állapotba fogja az újdonságokat befogadni, és fog tudni azon belül teljesíteni. De azt tudomásul kell venni, hogyha nem hibázunk, ha nem hozunk rossz döntéseket, akkor gyakorlatilag azt várjuk ki, hogy fejlődő képesek legyünk és maradjunk, és nincs olyan, hogy én már tudom, mert már 40 éve focizok, hanem olyan van, hogy mindig tudjuk önmagunkhoz képest alakítani ezeket a határainkat, és ugye, hogyha új mentalitást viszünk be a sportpályákra, és azon belül, hogy gondolkodunk, és egyáltalán az edző, hogy ne hierarchikusan kapcsolódjon ugye a sportolókhoz, a játékosokhoz, hanem néha a bátorító szerepkör, néha a pszichológusi szerepkör, néha pedig a megmondott szerepkör, és néha csak az értő szerepkörbe legyen, ugye mennyi minden szerepkör hárul rá, amiben neki helyt kell állni, akkor egy olyan kapcsolódási rendszer jöhet létre, hogy akár bizonyos helyzetekben elég a pálya széléről benézni, és nem kell kiabálni. De ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy jönnek az új generációk, és muszáj lesz ezekről az innovatív dolgokról tanulni, beszélni és beengedni, mert az új generációkkal nem lehet eredményeket elérni, hogyha nem próbálkozunk ezeken a területeken, de hibázni ér és szabad, mert abban van a fejlődés.
Arról beszéltünk, hogy ugye Magyarországon, főleg a korábbi években ez a poroszos, hierarchikus, szigorú oktatás, nevelés, sport szakmai hozzáállás volt jellemző, a skandináv országokban pedig ez a lazább, de úgy fogalmaztál Enikő az elején, hogy ez egy trend lesz, tehát most már minden országnak, minden szakembernek e felé kell tendálnia, és ezt a módszert kell alkalmaznia?
Hát lesznek azért itt még vegyes torták, tehát én azt gondolom, hogy egy ideig vegyesen érdemes majd ezeket alkalmazni. Ugye, ahogy a tudományok fejlődnek, és egyre több mindent a neurológia hatására megismerünk a mély lélektanból is, ugye, hogy hogyan tudjuk kihozni a sportolóból azt a fajta teljesítményt, amire ő képes, és hogy mentális belső blokkok ne blokkolják le hamarabb. És ehhez tulajdonképpen ezek az emberi kapcsolódásokra, meg értő figyelemre, meg megfelelő attitűdökre nagyon nagy szükség van, úgy tűnik. Tehát gyönyörű csodák vannak ebbe, de nyilván, ha valaki egy másfajta hierarchiába szocializálódott élete első 7-8 évében, és miért is fontos, hogy minél hamarabb a gyerekek bekerüljenek a sportklubokba, akkor tulajdonképpen azt ki lehet lökni, felül lehet írni tulajdonképpen más módszereket, csak olyankor sokkal több idő, hogy az idegrendszerbe, ami integrálódott, ez a felül tudjuk írni. És erre szoktuk azt mondani, hogy sok edzőnek segítünk mentális dolgokba, hogy az ő módszerét mit és hogyan érdemes, de ugye egy csapatban is rengeteg személyiségtípus van. És hogyha abból indulunk ki, hogy ők nem csak teljesítményre vannak ott a pályán, hanem emberi részeket is megértenek, akkor ugye nagyon fontos, hogy ki milyen személyiség, és kinek a személyisége mivel hogy segíthető. És ez már egy picit olyan pepec munkának tűnik, de nem ennyire bonyolult, tehát sokkal egyszerűbb, mint ahogy esetleg most én ezt elmagyarázom.
Igen, azt nagyon nehéz látni ebben, hogy mi jelenti a konkrét fejlődést, mert hogyha az exakt tudományoknak könnyű, ugye, mert azt mondom, hogy itt a kémia, most már megtelt a periódusos rendszer. De amíg nem telt meg, addig telt folyamatosan, amikor mindig felfedeztek egy új elemet. Ha már tudták, hogy melyik az elem, amelyiknek 16 protonja van, tudták, melyik amelyiknek 18, mondták, hogy biztos van egy 17-es is, csak azt még nem fedeztük fel. Aztán felfedezték és kipipálták. De a pszichológiában, a sportpszichológiában vannak ilyen mérföldkövek, hogy azt mondom, hogy na, ezt tegnap még nem tudtuk, ma már tudjuk.
Abszolút, hát ugye a lélektani tudományok azok mind tudományos alapon vannak, és ilyen szempontból azért a neurológiai dolgok még amíg fejlődnek, mi is ugye nyitottak vagyunk, hogy tovább fejlesztjük magunkat, de emberekkel foglalkozni soha nem könnyű. De hajlamosak vagyunk néha túlbonyolítani a dolgokat a gondolkodásba. És hogy azt megérteni, hogy amikor kim van valaki a pályán, hiába a csapatban kell játszani, és csapatban kell gondolkodni, a bizonyos helyzetekben ugye egyéni kell döntést hoznia, és az egy komoly teher, hogyha nem kiabálnak nekem, vagy nem mondták meg nekem a pálya szélén, hogy mikor rúgjak rá, mikor ne rúgjak rá. Tehát ennek a felelősségét érdemes átgondolni tulajdonképpen, hogy tulajdonképpen csak a felelősség teljes viselkedésbe és döntéshelyzetbe kell segítenünk magunkat, amit tudom, hogy nem könnyű akkor, amikor a kortizol szint és az adrenalin szint magasan van, mert hát meccs helyzet van és tétje van. De alapvetően tulajdonképpen nagyon-nagyon jól segíthetőek ebben az edzők, hogy ki melyik csapatnál miként, hogy érdemes, vagy hogy nem érdemes, és rengeteg sportoló beszámol arról, hogy tulajdonképpen amikor ő elkezdett magával mentálisan is foglalkozni, és nem csak a csapat érdekében, meg a sport érdekében, hanem a saját egyéni élete érdekében, sokkal jobb teljesítmények születtek, és az edzőnek is könnyebb volt vele létrehozni mindazt, amit szeretett volna. Ezek már bizonyított évtized tényezők.
Arról is beszélgettünk, hogy a Debrecen labdarúgó csapatának spanyol vezető edzője meghagyja ezt a szabadságot, hogy döntsenek a játékosok. Ez azonban stressz helyzetet eredményez, és mentálisan is esetleg többet kivesz a játékosból, tehát ehhez is alkalmazkodnia kell a jelenlegi sportolóknak, hogy nem csak a fizikális állapotukat, hanem a mentális erejüket is fejlesszék, hogy bírják azt a 90 perces, most egy labdarúgó meccs esetében 90 perces terhelést és fókuszáltságot?
Abszolút ez a jövő, és tulajdonképpen az, hogy egy csapat most hirtelen van terhelve, bármennyire jó szándékú az edző, de hogy hirtelen van terhelve egy ilyen gyors attitűdváltással, az biztos, hogy átmeneti kríziseket okoz. És ez nem biztos, hogy kívülről látható, nem biztos, hogy megjelenik rögtön ez az eredményeken, hanem ilyenkor tudomásul kell venni, hogy pont ezeknek a szülői időszakoknak, tehát az áthidelő és zsilipelő időszakoknak azért van értelme, mert ugye az edzőnek is időre van szüksége, de a csapatnak is időre van van szüksége, hogy most hirtelen mit kezdjek a szabadsággal, hirtelen mit kezdjek azzal, hogy most nekem ezt lehet, amit eddig nem, eddig stopp és blokkolás alatt volt a lelkembe valami, és most hirtelen azt onnan, hogy tudom kivenni. Tehát ezekhez azért mindenképp idő kell. Jó az irány, jó a tendencia, és szükség van erre a gondolkodásra, csak abba kell egy edzőnek rugalmas lenni, hogy nem lehet ezt egyik napról a másikra esetleg úgy véghez vinni egy teljes csapaton, hogy örüljenek is neki, ugyanakkor alkalmazni is tudják ezt a fajta dolgot. Fel kell nőni ehhez a feladathoz, és mindenkinek alkalmazkodni kell egymáshoz.
És ezt hány éves kortól érdemes alkalmazni? Most mondok két szélsőséges példát. Nyilván egy 12-13 éves gyereknek nem biztos, hogy még megvan az a felelősség érzete, hogy esetleg ilyen szabadságot adjunk. Ugyanakkor én mondjuk dolgoztam 16-17-18 éves játékosokkal, akik már azért pontosan felfogták, de viszont voltak bennük azért olyan személyiségjegyekkel rendelkezők, akiknek viszont nem mertem volna túlságosan nagy szabadságot adni, mert visszaélnek vele.
Abszolút, tehát kisgyerekeknél, meg még serdülőknél is azt gondolom, hogy nagyon fontos a vezetés és az irányítás. És az, hogy aztán ez ehelyett egy csapatban edző inkább kontrollt folytat és nyomást gyakorlás, na az megint más. Tehát, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak vezetése és irányítás, és egy bizonyos helyzetekben az ő tapasztalatlanságok miatt meg kell mondani nekik azt, hogy mit, hogyan csináljanak. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont mellé be kell tenni azokat az edzőnapokat, azokat a lehetőségeket, amikor megengedem már akár kisgyereknek, vagy serdülőnek is azt, hogy na most figyelj, én most nem javaslok neked semmit, nem foglak irányítani és vezetni, viszont te próbálkozz, és a próbálkozás után hozd ide a tapasztalataidat, és beszélgessünk róla. És ennek érkezett ez az ideje tulajdonképpen, amit tudom, hogy nem kevés idő azért, de hogy érkezzenek meg viszonylag fiatalabb korba, hogy önállóan próbálkozzon, essen hasson, ne legyen képes rá, tehát érje el azokat a pillanatokat, mikor frusztrálódik, stresszel, és érezze azt, hogy mi az, hogy felelősségen önállóan tehát döntést hozni, mert hogyha szerez a gyerek tapasztalatot, biztonságos berkeken belül, talán nem meccsen belül, és serdülő is szerez tapasztalatot, na ettől válhat tulajdonképpen egy olyan önállóan attitűddel rendelkező gondolkodó felnőtt sportolóvá, hogy tulajdonképpen ezeket a helyzeteket felelősséggel jól tudja kezelni és vállalni, és nem okoz nagyobb stresszt, mint kellene tulajdonképpen.
Hogyha egy felnőtt sportolóról, labdarúgóról beszélünk, és mentális dolgok szóba kerülnek, akkor ez már teljesen megszokottá vált dolog, vagy ciki még mindig erről beszélni? Szóval amikor hozzád fordulnak, akkor mennyire érzik ezt esetleg, hát nem tudom, ilyen furcsának, vagy igen, ezt a szót használnám, hogy ciki.
Igen, abszolút fontos, hogy ezt így használjuk, mert sajnos még mindig előfordul az, hogy cikinek érzi valaki mindazt, amiről azt szoktuk mondani, hogy a lélek 24 órában ébren van, és életünk végéig kísér, és muszáj tanulnunk róla, hogy működünk, és akiket küldenek, ők általában kínosnak és cikinek érzik. Akik maguktól érkeznek, és maguktól jönnek rá arra, hogy erre mekkora szükségem van önmagam miatt, ott nincs már ilyen kínosság és ciki, és azért ők azok, akik többen vannak tulajdonképpen. De erről beszélni kell pontosan azért, hogy ne legyenek alapvető természetes szükségleteink tulajdonképpen cikik, mert hogy nem arról van szó, hogy ha nekem valami bajom van, akkor kell szakemberhez fordulni, hanem én inkább azt szoktam mondani, hogy főleg a mentálhigiéna azzal foglalkozik, hogy nem kell megvárni a bajt, hanem preventíven gondolkodjuk, nekem ebben a sportban, ebben az élethelyzetben, ebben a szakaszban, mire hogy van szükségem tulajdonképpen, és nagyon befolyásolja a sportolót az, hogy az egója hol tart, tud-e alázatosan kapcsolódni és tisztelni másokat, és tulajdonképpen ő hogyan kezeli a sikereit, meg a kudarcait. Egyik legfontosabb három tényező, ami őt be fogja folyásolni, hogy hogy teljesíti az edzőnek a kérését, vagy saját felelősségre, hogy dönt a csapat javára.
Gondolom azokkal aránylag könnyű foglalkozni, akik örömmel jönnek készséggel, mert látják és kérik a segítséget. Akiknek ciki, ahogy Szilvi fogalmazott, azok egy kicsit nehezebb. De mi van azokkal, akik azt mondják, nekem ez nem kell, én ezt megoldom magam, én ezt tudom. Vagy az edző, mert ismerek ki olyan kiváló edzőt, aki nekem azt mondta, hogy a legjobb sportpszichológus az eredményező. Rá kell nézni. Egyébként meg én megoldom, mert amit csinál a pszichológus, az belőlem veszel. Őket meg kell próbálni meggyőzni, hogy a ti értékítéletetek szerint rossz úton járnak, hogy van, akire rá kell hagyni.
Ez az edző, bocsátira, hány éves volt? Mert szerintem ez az idősebb korosztályra jellemző, ugye?
Igen, a helyzet az, hogy én mindenkinek tisztelem azt, amit ő érez és gondol. Én nagyon-nagyon tisztelem azt, aki azt mondja, hogy ő próbálkozik megoldani dolgokat. Ez egy tiszteletre méltó, mert az azt jelenti, hogy nem dől hátra és segíti önmagát. A kérdés az, hogy valójában véve általános trendi dolgokkal segíti magát, vagy az önmagához vezető úton jó kulcsokkal segíti magát, és ebbe tudunk segíteni, mert tulajdonképpen mindenkiből ki lehet hozni azt az utat, azt az eredményt, azokat a dolgokat, ami csak benne van, tehát ez nem azt jelenti, hogy két embernél ugyanazt kell csinálni. Hogyha egy szakember úgy megy oda ezekre a felületekre, hogy ő tud mindent, és majd ő, ez nem jó. Alázattal, tisztelettel kell elismerni ott lévő munkákat, és alapvetően a helyén tartani a szakembernek önmagát, hogy mi csak háttérsegítők vagyunk. Nekem mozgásterapeuta végzettségem is van, és én általában úgy dolgozok a sportolókkal is, hogy a mozgás és a lélektan összefüggéseiben keressük azt az utat, azokat a hatékony megoldásokat, amik előre visznek, és általában nekem mindig jó volt a tapasztalatom, tehát szerencsére nem volt ilyen tapasztalatom, még azokkal se, akik messze menőleg maguktól az ilyen lélektani dolgokat eltolják. Nincs ezzel semmi gond, hát mindenki máskor ébred, és egy bizonyos élethelyzetben meg nagyon-nagyon jó, hogyha számíthatunk magunkra, és azt mondom, hogy majd én megoldom. Csak ez ne büszkeségből, hárításból és hasításból szülessen ez a mondat, hanem abból a törekvésből, hogy én akarom megoldani, és na jó, néha segíthet más is.
És azért azt mindenki saját maga is tapasztalja, hogyha lelkileg nincs rendben, akkor a sérülékenység is nő, nem? Tehát, hogy összefügg.
Nagyon összefügg, tehát mindig találunk a sérülések mögött olyan elakadásokat, olyan kríziseket, amiben esetleg nem lépett az illető időbe, vagy nem kért szaksegítséget, szóval ez mindig ott van a háttérben, csak ugye nem mindig derül ki természetesen mások számára.
De akkor azt mondod, hogy pozitív az összkép, és egyre nyitottabbak a jelenlegi sportolók, és efelé megy a világ.
Abszolút, tehát például külföldön teljes mértékben ez a tapasztalat, itthon is elindult ennek a tendenciája, csak valahol meg kell azt érteni, hogy mondjuk én például sportolói létből indultam, atléta voltam, és például nekem szakmailag ez nagyon sokat segít, hogy élvonai sportolóban voltam, mert teljesen máshogy segítek, mintha nem sportoltam volna. Tehát ez tény. Úgyhogy ezek fontos dolgok, de azt gondolom, hogy az ilyen adásokkal is, meg tartalomkészítések is rendkívül sokat segítünk, tehát nekem azért nagyon sok visszajelzés érkezik, hogy egy ilyen közös gondolkodással, beszélgetésre miként tudtunk egy csapatban egy gondolkodást elmozdítani. Úgyhogy köszönöm nagyon a munkátokat, hálás vagyok ezért.
Hát mi köszönjük, hogy elmondtad, és reméljük, hogy aki hallgat bennünket, hogyha van olyan, aki nem nyitott erre a témára, annak most adtunk egy kis lökést, és esetleg bárkinek is tudtunk segíteni. Pólus Enikőnek, mentálhigiéniás szakembernek nagyon szépen köszönjük, további szép napot neked, Enikő.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nem busszal jönnek, Elpap István jegyzete. Egy szóval sem állítom, hogy a PSG és a Bayern űrminőségét idézte a szerdai másik BL elődöntő az Atletico Madrid és az Arsenal között, de attól is messze volt, mint amit a jópofa mémkészítők sejtettek a gólvonalon parkoló két busszal. Mindkét csapat rúghatott egy 11-est, az Arsenal azóta is azt reklamálja, hogy miért nem kettőt, mindkettő belőtte. Ezt leszámítva azonban inkább az Atletico volt közel a gólhoz. Ez a Madrid már nem az a Madrid, amely ugyancsak Diego Simeone irányítása alatt kétszer is eljutott a döntőbe, bárkinek tönkretette a futballját, és a nagy Reált is megizzasztotta az aranymeccseken. Fogalmam sincs, ki jut be a fináléba. Igaz, ez a másik ágon az 5-4-es előnnyel Münchenbe utazó PSG és a Bayern párharcára is. Abban viszont biztos vagyok, hogy az utóbbi csatából érkezik a kontinens legjobb csapata. Csak éppen arra nincs garancia, hogy aztán a Puskás Arénában május 30-án fel is emelheti a Bajnokok Ligája trófeáját. Mert egy meccsen betolt busz és űrfutball ide vagy oda, bármi, de tényleg bármi megtörténhet. Nyert itt Beckett anno a támadásokra nem is gondoló Steaua, éppen 40 éve. Győzött az Aston Villa, a Porto, nem is olyan régen a Chelsea is elrontotta a Manchester City ünnepét. Ahogy a Puskásba eljutó néhány szerencsés és tévé előtt szurkoló millió közül, senki se számítson olyan gálára, mint amilyen egy éve az 5-0-ás müncheni finálé volt. Még akkor sem, ha adott esetben a Paris Saint-Germain lesz az egyik idei résztvevő is. Egy hét múlva okosabbak leszünk, kedden Londonra, szerdán Münchenre esik a figyelem. Ha abból indulunk ki, hogy általában a visszavágók hozzák a hangulatosabb focit, akkor az első meccsek tükrében a jövő héten igazi ínyenc falatok várnak ránk.
Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Csoda szép jó reggelt mindenkinek, szolgálti közlemény, megkérnék Marosán Györgyöt, ha és esetleg úgy gondolja, hogy szeretne bekapcsolódni a mai műsorba, akkor esetleg várnánk vissza ide a stúdióba, ha és amennyiben nem gondolja így, akkor természetesen küldünk majd egy táviratot kedves édesanyukájának. Jégkoronggal megyünk tovább, ahogy azt már említettük, hiszen hát még a feleségem alszik, úgyhogy ilyenkor nyugodtan udvarolhatok teljes mellszélességgel. Kedvenc, abszolút top-top kedvenc női jégkorongozónk érkezett ide a stúdióba hozzánk, Mayer Fruzsina. Fruzsi, jó reggelt, köszi, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, jó reggelt.
Csak a szokásosat, egyébként Fruzsi mellett ugye állandó, illetve ma reggel állandó műsorvezető társunk, Szuper Levente, ma reggelre mondhatjuk az állandót, illetve állandó társam Marosán György, és itt akkor nagyjából kikecmergünk belőle. Merre jártál, lelkem?
Nagyon fontos megbeszélni valamit volt.
Akkor 59-kor legyen ez bármi is. Fruzsi, nem tudtuk elégszer beharangozni, hogy mennyire vártuk már ezt a pillanatot. Én még a világbajnokság előtt mondtam, hogy nagyon remélem, hogy eljön az, hogy egy nagyon mosolygó, mindig nagyon mosolygós, ezt mindig kiemeltem, amikor Kolbe-helyes Zsuzsanna elnökasszony volt a vendégünk, beharangozó címszó, én akkor is mindig rád hivatkoztam, hogy mondom, én nyugodt vagyok, mosolygós, mondom, ő lepereg róla, minden megoldódik. Ehhez képest centimétereken, vagy millimétereken, vagy mennyi múlott ez a feljutás, Fruzsi?
Mondhatjuk így is, de akkor is mosolyogtam. Most már azt mondottam, hogy szerintem egyre fényesebben csillog az az ezüstérem, bár jobb lett volna, hogyha a 2019-et forgatjuk újra. Most nem sikerült, de megyünk előre, fiatalitáson megyünk keresztül, kicsit átalakulóban van a csapatunk, úgyhogy fényes a jövő.
Na, egy kicsit foglaljuk össze, hogy pontosan miről is beszél, ugye Fruzsi, hogy hogyan, vagy miért is csillog szépen ez a bizonyos ezüstérem. Ugye a magyar női jégkorong válogatott egy magabiztos győzelemmel zárta a divízió 1/1 világbajnokságot a norvégok elleni 4-1-es siker Káposztásmegyeren a Vasas Jégcentrumban. Végül azt jelentette, hogy ez a második helyhez volt elég. Ugye úgy kezdődött ez a világbajnokság, és akkor ugorjunk vissza az időbe, hogy a franciák elleni mérkőzés jött. Április 12-én vasárnap este indult ez a VB, akkor még a fene se gondolta, vagy gondolta bárki, hogy az a hosszabbításos győzelem ilyen sokba fog kerülni?
Nem gondoltunk akkor még bele, inkább örültünk annak, hogy elvertük a franciákat, ugye volt bennünk egy tüske az olimpiai szereplésük miatt is, illetve az előző VB-kről is.
Azt ők bekapták ajándékba azzal, hogy jó csoportba kerültek azt az olimpiát? Egyébként ők voltak ugye Japánban, vagy hol se rejteztek?
Ja, és kaptak ugye egy hetest a japóktól, és így jutottak ki az olimpiára, úgyhogy igen.
Némi nemű tüskét érzek a hangodban.
Mindig is volt, nem a legszerényebb társaságról van szó, úgyhogy nem igazán vagyunk nagy barátnők velük. Én úgy gondoltam ott, hogy meg lesz ez a meccs 3 ponttal, aztán végül ott a vége előtt egy kicsivel kaptunk még egyet, arról annyit kell tudni, hogy azért ott az utolsó 10 percben volt 3 kiállításunk, tehát ott a bírói döntések is beleszóltak abba a végjátékba, Viszont elégedettek lehetünk, mondom az, hogy legalább megvertük őket, és kaptunk 2 pontot.
Szóval a játékvezetői felfogás picit, hogy is mondjam, megpecsételte ott a sorsotokat, ellenben ugye ott még nem nagyon lehetett tudni, hogy ez mit jelent, vagy mit nem jelent. Azért egy világbajnokságot győzelemmel kezdeni az mindig egy jó dolog, főleg egy átalakuló csapatnak. Mennyire érződött ez, vagy milyennek érzed ezt?
Van kb. 7-8 utánpótláskorú játékosunk, akikről annyit kell tudni, hogy nagyon tehetségesek, viszont még egy ilyen világeseményen nem biztos, hogy a nyomást tudják úgy kezelni, vagy azt a teljesítményt tudják lepakolni az asztalra, amit mondjuk egy U18-as mérkőzés során, szóval ez nekik is hozzá kell szokniuk, és bele kell rázódni. Ez nem egyik napról a másikra megy, hanem ehhez kellenek évek meg tornák.
Kell őket terelgetni, és ki az, aki a terelgetésben élen jár?
Kell, hát. Természetesen
jó
kellene,
embert kérdezek, hogy... Jó embert kérdezek, aki a terelgetésben élen jár?
Igen, azért néha.
Én hallottam olyat rólad, hogy te azért férfi öltözőben is gyerekkorodban, ha megszólaltál, vigyázba állt mindenki.
Ja, volt ilyen, meg még az ellenfél is szóval.
Vékonyak voltak a falak az öltözőben.
Ez a hozzátartozik az igazság, ezt én meséltem a srácoknak. Ugye Fruzsival nagyon-nagyon hosszú évekig együtt dolgoztunk a Vasasnál, és ez tényleg így volt. Tehát a lányok azért nagyon sokáig utánpótláskorban fiúkkal játszanak, fiú öltözőben vannak. De amikor a Fruzsi megszólalt, akkor ott teljes csönd volt, és ott vigyázz barát.
Hát azért vagyok én is ilyen nagy szájú, mert a pult túloldalán ül, tehát azért merek majd a szlovák meccsről is kérdezni, ha egyszer eljutunk oda.
És vele kellett példálozni egy fiú öltözőbe, hogy ilyen egy igazi hokis. Tehát most inkább nem mondom tovább, hogy
miben nyilvánul meg egyébként ez, hogy kell őket terelgetni, mert ugye az, hogy bírják a nyomást meg, hogy meglegyen a rutin, az csak meccsekkel jön.
Ugye van ez a új generáció, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzunk.
És igen, nem is, már valami betűjelük van, hogy ZV, W, nem tudom, akar valami. Igen.
Most már lassan Zsé lesz, ugye? És akkor megvannak a különböző kommunikációs eszközök, amikkel velük lehet kommunikálni. Tehát most már nem az
mi
van,
írsz neki TikTokon, hogy
hát gyere, körülbelül, Snapchaten, hogy figyelj már babám, egy kis tiszteletet rakjál már még magadba. Valami hasonló. Tehát máshogy kell velük beszélni, és itt valamilyen szinten bejön ez a tyúkanyó szerepkör, hogy nem úgy megyek hozzá, mint annó egy fiú öltözőbe, hanem lájtosabban mondom el neki, amit szeretnék, de úgy, hogy eljusson hozzá az üzenete, a lényege a dolognak.
Hát végül is Snapchaten is meg tudod írni.
én akkor gyorsan kérdeznék egyet. Miért? Tehát a kommunikációs eszközt és a kommunikációs stílust azt miért nem ti idősebb generáció határozzátok meg? Megsértődik, vagy elsírja magát? Vagy...
Mert rájuk nem úgy hat. És erről egyébként nagyon sokat beszélgettünk a válogatottnak a gerincével, vagy a rutinosabb, idősebb játékosokkal, hogy most ez jó nekik, vagy nem jó. És akkor most ilyen félúton vagyunk, hogy akkor
jaj,
most...
Jaj, hibrid megoldást választottatok? Igen. Fú, a legrosszabb.
Nehéz,
tehát gyakorló edzőként neked is vannak 18 éves
hát
játékosok.
Igen, és pont ahogy hallgattam Fruzsit, tehát ez sajnos minden hol igaz. A kézlabdában, a fociban, a kosárlabdában, tehát a közösségek, ezek a mikroközösségek, és abban a ilyen régi értékrendnek hívom, de bízok benne, hogy ez helytelen ez a megfogalmazás, mert az értékrendnek nem volna szabad változnia, de hogy teljesen megváltozott. Tehát a hozzáállás a napi munkához, a játékostárshoz, az edzőhöz, és ebben, amit Levi mondott az előbb, hogy én is azt próbálom, hogy azok a rutinos játékosok, akik még abban nőttek fel, hogy természetes, hogy az ásványvizet vagy a labdákat a legfiatalabb hozza ki, tehát az nem azért van, mert csicskáztatjuk a fiatalt, hanem mert az a hierarchikus rend.
Ez betagozódsz, tehát van ezeket, egy rendszeremben betagozódsz, amiben megszokod.
Ezeket úgy lehet szerintem megtartani, amit te is mondasz, hogy ti idősebb játékosok ezt próbáljátok
tartani. Na jó, de
tartani.
Bocsánat, most elnézést, hölgyek esetében nem illik mondani, de mondhatjuk. Tehát 25 évesen mondjuk azt rá, hogy idősebb, rutinosabb játékos. Én azt gondolnám, hogy azért itt nem kéne akkora szakadék legyen a 18 meg a 25 éves között.
Hát csak van 15 is. Meg 16, mert ugye nekem ez volt a 10. világbajnokságom, most ha visszagondolok arra, hogy ugye én is 14-15 éves voltam akkor, amikor bekerültem a felnőtt válogatottba, akkor lehet, hogy mondjuk én beálltam a sorba, tehát én emlékszem arra, hogy 2 hétig cipeltem a korongos bödönt, ami nem volt azért kevés súly. Szóval nálunk ezek így megvoltak. Viszont ugye most, mivel majdnem a csapatnak az egyharmad a fiatal, azért vannak itt kell noszogatni, de egyébként beállnak ők is a sorba.
Mondott 25 évesen.
Ezért mondom, hogy ezért ez nagyon durva.
De egyébként az volt egy fantasztikus látvány. Egyébként most tényleg sok pozitívum is volt ebben a világbajnokságban. Eleve a legkevesebb gólt kaptátok. Tehát 5 meccs alatt 7 gólt kaptatok, hogyha jól emlékszem rá. Nyilván ehhez kellett a már szokásos német Ancsa faktor is. Tehát, hogy Anikó milyen teljesítményt tud mindig VB-ről VB-re letenni az asztalra, és úgy, hogy folyamatosan ő védett, tehát az összes mérkőzésen ő állt a kapuba, de ezért kellett egy nagyon jó és stabil védelem is ahhoz, hogy ez a 5 meccs alatt 7 gól az ne legyen több.
Igen, legalább hátul stabilak vagyunk, meg egyébként így a védekezésre sok hangsúlyt fektettünk így a felkészülések során.
De nem az van, mert kézilabdában én mindig azt hallgatom, hogy mindennek az alapja a jó védekezés. Ha jó a védekezés, akkor utána működik minden. Tehát az jégkorongban ez nem minden indulunk? Vagy nem így van?
De.
Igen, csak ugyanakkor, amiről beszéltünk itt Fruzsival még az adás előtt, hogy ugyanakkor, meg hogyha egy jó védekezésed van, arra azért föl kell tenni a pontot a végére, a jó támadással és a jó akció befejezésekkel, ami továbbra is én azt gondolom, hogy a magyar női válogatottnak, meg talán a férfinak is, az egyik legkomolyabb problémája. Hogy a helyzetbe kerülés megvan, mindenféle technikai tudás már ott van és megvan, a helyzetek befejezése az megint
az a jobbik
nem
eset.
Működött annyira.
Az a, mert mi azt tudtuk mondani a kézlabdában, hogy a lényeg, hogy kidolgozni a helyzet, és hogyha nem megy be, az egy pillanatnyi hiba, de hogy a rendszer működik, ez nálam kérdezik.
Bár ne nézd meg az arc kifejezést, amikor megmondod.
Nálunk ez tehát olyan magyaros betegség.
A helyzetet megteremteni az a nehezebb, mint belőni, nem?
Hát, nálunk pont fordítva. Tehát mi ott vagyunk, nyomunk, majd biztos beszélünk itt a kedves szlovák mérkőzésről. Én úgy éreztem, hogy ott voltunk. Csak nem ott
de
kell
lenni. De Fruzsi, az elmúlt időszakban ez már nem az első ilyen meccs, nem? Ez a nem. Baj ezzel. Vagy
a baj az átcsoport, ezzel ment el. Hogy egyszerűen nem tudunk gólt lőni.
Na, viszont mielőtt eljutunk oda, egy picit beszéljünk már a kínaiakról, mert hogy ugye a sorrendben, időrendi sorrendben haladva, ugye a második meccs volt a Kína elleni mérkőzés. Van abban, mi annak a nehézsége? Mert ugye nyilván az első meccs hazai közönség, ott még azért az érdeklődés nem volt akkora, mint ami a világbajnokság végére megjött, de ugye ez a korábbi hazai rendezésű VB-n is így volt, hogy a végére lehetett kirakni a teltházas táblát, szóval hogy az első meccs nehézsége, világesemény, hazai környezet, oké, értem. A kínai meccs, amit mindenki természetesnek vesz, arra hogyan kell hozzáállni, vagy arra hogyan mentetek föl, mert aztán a vége persze tényleg tükörsima lett, meg tényleg Kína teljesen kilógott ebből a történetből, de hát sajnos láttunk már olyat, most ez nem jégkorong specifikus, amikor a teljesen egyértelműnek meccsbe tört bele valamilyen csapatnak a bicskája.
Egyébként mentálisan nem olyan könnyű egy ilyen meccsre
nem véletlenül kérdezem.
Felkészülni, mert hát láttuk az edzőmeccsen, hogy nem egy veretes brigád szegények.
Ugye a VB előtt volt a Soroksáron, azt hiszem, ugye 5-öt ütöttetek nekik, azt hiszem, hogy valami.
Igen, ott Mátyásföldön volt egy zárt kapus mérkőzésünk, és akkor ott fogalmunk se volt, hogy mire számítsunk, mert ugye ők is voltak olimpián, meg volt náluk is 10 honosított játékos, szóval megmérkőztünk velük, és akkor láttuk, hogy akkor ők velük lehet, hogy nem kell a feljutásnál számolni, és ez így is lett. Elég furcsa a taktikát játszanak, nekem ez volt az egyik legviccesebb, hogy amint megvan nekik a koron, 2 játékosuk szalad ki, azt nem nézik, hogy utána elvesztették-e, vagy mi a szituáció, úgyhogy ilyen szempontból nehéz volt ellenük játszani, de örültem annak, hogy gyorsan lőttünk 3-at, és akkor úgy el is döntöttük a mérkőzést.
Ugye jött a bizony a szlovákok elleni mérkőzés, ráadásul egy szünnap után. A legnagyobb baj az, hogy a magyar csapat neve mellett a gólszáma 0. Ez okozta a veszteteket, vagy vesztünket, ha használjam a királyi többest?
Talán igen, meg hogy ugye ez nem pontozásos sportág, mert akkor elég jók lettünk volna. Így elég karcsú volt, tényleg. Tehát az, hogy 40 percig ott vagyunk, és egyetlen egy gólt se tudunk ütni, az ezen valamit nagyon változtatni kell, mert ez így a jövőre nézve.
Mit lehet ezen változtatni? Hogy lehet ezen változtatni?
Szerintem inkább itt az edzések, illetve a nyáron folytatott munka fog ebbe beleszólni, hogy edzéseken, amikor mondjuk kapura lövünk, akkor gondoljunk arra is, hogy nem csak kapura lövünk, hanem tényleg gólt szeretnénk lőni. Nem pedig csak lövöldözzük a vacsorát vagy az ebédet.
Mondjuk ez a meccs is érdekes volt, tehát 40 percig azt kell mondjam, hogy az történt a jégen, amit szerettetek volna, aztán valami megtört, mert azért a kapura lövési arány és a kapura lövési mutatóban is aztán végül a szlovákok nyerték meg a statisztikai adatot 31-25-re, hogyha jól emlékszem.
Így van.
Tehát itt azért, hogy is mondjam, én akkor is azt mondtam, hogy belefér egy ilyen mérkőzés a világbajnokságba, főleg azután látva ezt, hogy tényleg a kínaiakon kívül szinte mindenki odaérhet a legvégén. Igen, és akkor valószínűleg én inkább azt mondanám, hogy a franciák ellen elhullajtott egy pont talán az, ami inkább ott döntő lehetett volna. Ez már soha nem fog kiderülni.
Az, hogy itt hármat veszítettünk, mert hogyha mondjuk elmegyünk hosszabbításig, az még mindig jobb.
Igen, csak ugye a francia meccs végjátékával kapcsolatban megbeszéltük, hogy ott azért a játékvezetői felfogás nem segített rajtunk. Itt nem nagyon van miben keresni, illetve van miben keresni a hibát, mert ugye nem sikerült gólt szerezni a lányoknak, ez okozza a problémát. Azon gondolkodom, amit ugye Fruzsi mondt, hogy a nyári felkészülés, hogy mit mondta, hogy ne a vacsoráért, meg az ebédért lövöldözzenek, hogy fogalmaztál? Tehát, hogy ezen fejben csak az egyén tud változtatni, tehát ez nincs az az edző, vagy nincs az a kapitány, aki ezt el tudja érni, nem? Tehát az vagy fejben úgy állsz hozzá, vagy nem állsz hozzá.
Igen. Hát sajnos az edzők nem tudnak felmenni és gólt lőni, bár lehet, hogy akkor egyszer-kétszer beszaladtak volna ezen a mérkőzésen, úgyhogy nem, ezt nekünk kell fejleszteni.
Hogyan lehet ezt elérni?
A kézilabdával egyszerűen.
Ez
Gyurira
nézek,
egy most kívánom. Még el vagyok ragadtatva ettől a mondattól, hogy az edző nem tud gólt lőni.
De hát tudod, hogy kell fejleszteni, hogy lehet. Hát nagyon egyszerűen minden edzés után 500 korongot ellősz, vagy én nem is tudom. Tehát hát ez csak itt lehet fejleszteni.
Minden sportágban, tehát ez, ami szoktunk mondani, kedden nem forgat a tévé. Tehát ott akkor edzésen nem olyan szenvedéllyel dolgozik az ember, mint egy mérkőzésen, viszont hogyha kedden nem úgy dolgozik, akkor az ki fog jönni a szombati meccsen is. Tehát nálunk is ez, amikor volt olyan mérkőzés, hogy 21 zicert kihagytunk, az abból is fakad, amit Fruzsi mondott, hogy az edzéseken cunderezünk, ejtegetünk, nem úgy lőjük, akkor azt a lövést nem gyakorolom, ami a komoly lövés, hanem bóckodok. És ebben fog jönni a hétvégi hiba, hogy a hétköznapokban is akár az edző is segíthet ebben, hogy azt mondja, hogy van 10 zicered és 8-at be kell lőjé, ha nem lősz be 8-at,
viszont ebben nem érzek tendenciát. Tehát, hogyha a franciáknak hosszabbítás után ott van a 3 berámolt gól Kína ellen, ott volt 4, az összesen 7, amivel elindultak a szlovákok elleni mesnek ott, akkor előtte nem volt bohóckodás.
Hát meg azért ne felejtsük el azt sem, hogy azért van itt egy ellenfél is. Tehát amit a szlovák kapus bemutatott ezen a mérkőzésen, az nagyon-nagyon extra volt. És ez tényleg kapusokat megvédve mondom, hogy van olyan mérkőzés, amikor egész egyszerűen az ellenfél kapusa olyan ihletett formába vét, hogy egész egyszerűen nem tudott bevenni a kapuját. Ez történt most.
Meg főleg, amikor fölépít egy olyan lélektani fölényt a kapus, hogy már annyira akarod
helyezni. Az első 40 percben, vagy 30-ba.
Persze, de általában a kapusok mindig ellenünk fogják ki a legjobb teljesítményüket.
Jó, hát Fruzsi, ne legyetek tehetetlenek, a legjobb kapus nálatok volt
így
a tornán.
És tehát ez most, a lényeg.
Így van, tehát most az ellenfél kapusait is lehet, de Németh Ancsa szerintem magasan a legjobb kapusa volt ennek a világbajnokságnak.
Fruzsi, azt már említetted, hogy a csapat is átalakuló félben van, de a stáb is változott. Ugye nagyon sokat beszéltünk korábban Pat Cortináról és az ő személyiségéről, az, hogy mit jelentett ennek a társaságnak. Milyen az új szakmai stábbal együtt dolgozni? Mennyire találtátok meg a közös hangot?
Szerintem megtaláltunk nagyon, viszont egy Pat Cortina nyilván az teljesen más volt. Tehát a megjelenése, amikor az öltözőbe beszélt, amilyen meetingeket tartott, olyan még egy én nem gondolom, hogy lesz, ha csak vissza nem hozzák. Ugye most női edzőink vannak, tök jól megtaláltuk így az összhangot velük is, teljesen más.
Magas, stílus nagyon, képviselme. Azt érzem a hangodban, hogy nagyon magasra lett téve Pat Cortina által a léc.
Nagyon.
Én lecsapom a labdát, nagyon földobtad, hogy mit értesz ez alatt, hogy amilyen találkozókat, meetingeket tartott.
Nem biztos, hogy a legjobb edző volt.
Jó motiváló volt arra, gondolsz?
Benne ebbe a faszibba egy pszichológus összette, szerintem.
Levi, van gyakorlati tapasztalat, hogy erősíts, vagy cáfolj, kérlek.
Van. Én Pettel kapcsolatban mindig arra gondolok, hogy a lehető legváratlanabb pillanatokban tudott olyan dolgokat meghúzni, amit aztán tényleg egyáltalán nem vártál.
Ez taktikailag?
Emberileg.
Uh-huh.
Pszichológiailag
van,
is.
Tehát taktikailag, ahogy a Fruzsi mondja, taktikailag volt szerintem mind a kettőnknek jobb edzője. Sokkal jobb edzője. De a tanári vének és tényleg a pszichológusi háttér az nagyon komoly volt.
Mekkora százalék ez szerintetek? A siker, megpróbáljuk százalékosítani, a pszichológia része.
Hát, hogyha visszagondolok a mi válogatottunk, még a fiú válogatottnak az éveire Pettel, akkor én azt mondanám, hogy 100. Uh-huh. Tehát, hogy ahogy ő rá tudott venni minket bizonyos dolgokra, és igazából ebből indul a taktikai dolog is. Tehát taktikailag mondott valamit, azt úgy adta elő, hogy az átmenjen, ha bármi más dolog volt. Tehát ez csak lélektan. Egy ilyen válogatott eseményen 5 meccset tényleg lejátszol 7 nap alatt, ott lélektan van, és ott már nem x-ek és ók vannak a táblán.
Gyakorlatilag az alapja az egésznek, azt mondjátok, hogy egy edző, tehát most ez nem csak jégkorongra, bármilyen sportágra, és az, hogyha nem jó pszichológus és pedagógus, akkor teljesen mindegy, milyen taktikus.
Ezt én tartom.
Én is. Én nekem is az azért érdekelt, mert nyilván két nagyon komoly elismert sportolótól ezt hallani, ez szerintem nagyon...
Attól még nem a te munkásságodat erősítettél.
Nem, hanem én úgy érzem, hogy ebben az irányba megy a mai magyar sport is, nemzetközi sport is, hogy eltűnnek azok a szakemberek minden sportból, akik nem pszichológusok és pedagógusok.
Na, de tudod miért? Mert a legkomolyabb edzői kihívás szerintem most az, hogy fókuszban tartsd a sportolóidat, és hogy motiváltan.
Így van.
Tehát ez a két legnagyobb kihívás. Ha ebben jó egy edző, akkor nyert, ugye van.
Mert technikailag azt megtanítani, amit a jégkorongban kell, amit a kézlabdában, és azt mindenki megtudja. Tehát most egy induló cseret mindenki meg tudja tanítani. Motiválni, fókuszban tartani, nem mindenki, és nyilván erre vannak taktikai dolgok is már, amikor nüanszok döntenek, de ez alapozza meg.
Mi volt a szlovák meccs konklúziója? Akár közvetlen a meccs után, akár az olasz meccsre rákanyarodva, hogyan állt a társaság?
Szerintem a Pet, ez biztos, hogy valamit szétvert volna a hotelba, de most ez nem történt meg.
Most így bevallhatod itt országvilág előtt.
Nem tettünk semmit se tönkre. Volt egy elég szókimondó meetingünk, azért megkaptuk, hogy ez nem lesz elég. Tartottunk egy videó meetinget a stábbal együtt, és ott elmondták, hogy nagyon gyorsan kapjuk össze magunkat, mert azt így folytatjuk, akkor hát nem, 19-es vége lesz ennek a világbajnokságnak. Úgyhogy ott utána csapatosan mi is megbeszéltük, hogy akkor let's go.
De a stáb állítottak ott titeket irányba? Tehát ők voltak a stáb?
Nem, ezen utána már nem voltak ott. Kivideóztuk a dolgokat, ott megkaptuk a magunkét, és akkor utána mi csak csapatcsajok megbeszéltük, hogy akkor...
Hasonló hangvételben?
Azért már előhoztam a karakteremet, szóval egy-két poént bele csempésztem a meetingbe, hogy nagyon, nagyon fagyos volt a levegő, szóval mondtam, hogy kicsit dodjunk már föl, nem volt ez olyan borzasztó. Aztán mentünk, edzettünk egy jót.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
De soha nem megyek vissza. A könnyemet fel, az idő felhívta. A szívemet egyszer valaki kinyitja, s te ott lesz ebben, vagy just as a friend. De tudod, soha nem megyek vissza. A könnyemet fel, az idő felhívta. A szívemet egyszer valaki
friend. Látom, amikor nem tudsz aludni, belájkolod három képemet az Instán. Túl vagyok rajtad, de most a magamat iszom a gin tonicot trippán. Gondolj arra, hát hogy tehát menjél táncolj máshol, goodbye, mondd meg hányszor tudnál, baby, belehazudni a szemembe. Még néha visszanézek, nézek, a telefonom feldobott veled egy képet, és téged, mert régen feltenélek. De tudod, soha nem megyek vissza, a könnyemet felfel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s te ott lesz ebben, vagy just as a friend. De tudod, soha nem megyek vissza, a könnyemet felfel, az idő felitta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, s te ott lesz ebben, vagy just as a friend. Álmodtam veled, ez kicsit felkavart, most megy a csekk a gramma, hogy mi lehet veled. Remélem nem haragszol, én már nem haragszom. Nekem egy szép emlék lettél, az idő jó doktor, amíg veled voltam, baby, te minden képen nevettél. Etüdek a posztok, de remélem jól vagy. De tudod, soha nem megyek vissza, a könnyemet felfel, az idő felhívta, a szívemet egyszer valaki kinyitja, de ott lesz ebben, just as a friend. De tudod, soha nem megyek vissza, a könnyemet felfel,
a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Egy gólos előnyt szerzett a Veszprém a BL-ben. Jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi. Sok napsütésre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A Veszprém hazai pályán 5 gólos hátrányát ledolgozva 35-34-re győzött a tavalyi döntős Füksze Berlin ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A németországi visszavágót jövő héten szerdán rendezik. A labdarúgó Európa Liga elődöntőinek első találkozóin a Nottingham Forest nyerte az angol rangadót, mivel pályaválasztóként 1-0-ra múlta felül az Aston Villa együttesét. A Braga pedig 2-1-re győzött a vendég Freiburg ellen. A labdarúgó konferencia liga elődöntőinek első összecsapásain a Shakhtar Donetsk a Krakkóban játszott meccsen 3-1-re alul maradt a Crystal Palace csapatával szemben, míg a Rayo Vallecano hazai környezetben 1-0-ra verte a Strasbourgot. A visszavágókat jövő héten csütörtökön rendezik mindkét sorozatban. A magyar férfi válogatott 3-0-ra győzött Puerto Rico ellen a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon a csoportkör harmadik fordulójában. Ezzel megszerezte a második helyet a négyesben, és jó pozícióba került az egyenesági továbbjutást illetően. Női nemzeti együttesünk viszont 3-0-ra alul maradt Szingapúrral szemben a csoportküzdelmek második körében. Szingapúr már csoportelső, a továbbjutást érő második helyről a mieink görögök elleni 13:30 kezdődő összecsapása dönt majd. Az udvardi palancsa Dorottya Tatár Lőrinc kettős tegnapi első mérkőzésén 8-6-ra kikapott az Egyesült Államoktól a genfi curling vegyes páros világbajnokságon, majd a második találkozón 6-5-re jobbnak bizonyult a németeknél. A magyar duó ezzel csoportjában a 8. helyen végzett, így a bennmaradásért kell játszania ma a franciákkal.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Újabb miniszterjelölteket nevezett meg a leendő kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium, Mellétei Barna Mártont, a párt jogi vezetőjét pedig az igazságügyi minisztérium irányítására. Átvilágítják az egészségügy személyi állományát és kötelezettségvállalásait a kormányváltás után. Ezt a leendő egészségügyi miniszter közölte. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, az ágazat irányításában dolgozó szakemberekre továbbra is számítanak, de az átmeneti időszakban mindenki tartózkodjon az olyan lépésektől, amelyek veszélyeztethetik az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát. Jövő héten kezdődik az írásbeli érettségi. Idén több mint 148 ezren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar nyelv és irodalommal kezdenek, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. A következő hetekben 1170 helyszínen lesznek vizsgák. Mától már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni a szépkártyákkal. December óta lehetett egyebek mellett húst, zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket és pékárót is venni szépkártyával, egészen tegnapig. Az éttermekben és a melegkonyhás vendéglátóhelyeken továbbra is elfogadják. Országos szamóca ellenőrzést rendelt el a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Elsősorban az idéglenes árusoknál vizsgálják a forgalmazási körülményeket, de a nagybani piacok és a nagykereskedők, valamint a boltok, zöldségesek is számíthatnak ellenőrzésekre. Az akció célja a hazai és import eper minőségének biztosítása. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben a múlt héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Országos átlagban stagnál az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja is, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett.
Közlekedés.
Megváltozott a hétvégi ünnepi kamionstopp. Ma este 22 óráig, illetve holnap 22 órától, holnap után 22 óráig lesz érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Derült napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet. Eső nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 15-19, késő este 6-12 fok valószínű. A hétvégén melegszik az idő. Vasárnap akár 25 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Like a VIP, no man shall go wrong. I'll meet you in between. Let she lay ham. You can lean on me.
So now we are to play. No worries, it's okay. Look up like Galileo. Be nice and saying hello. So now we are to play. No worries, it's okay. Look up like Galileo. We up, we up, we up.
Let me hear you.
Light the sky, yeah. Light the sky, yeah. Shout it.
come and hang with me. Open up your heart, let your love run free. Wanna spend some time, then it's all on me. I can teach you things, get your PhD. So now we are to play, oh. No worries, it's okay, oh. Look up like Galileo, the lights are saying hello. So now we are to play, oh. No worries, it's okay, oh. Look up like Galileo, we up, we up, we up, we up. Everybody, everybody, light the sky up, light the sky up. Shout if you're with me, shout if you're with me. Higher, 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 higher. Everybody, everybody, light the sky up, light the sky up. Shout if you're with me, shout if you're with me. Higher, 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 higher.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Jégkorongos vonalra váltottunk a mai reggelen, mert hogy abszolút top, nem illik csapatsportákban ilyet mondani, de én vállalom. Abszolút top, 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 kedvenc női jégkorongozók. Májer Fruzsina a vendégünk. Jó reggelt, Fruzsi, köszi, hogy itt vagy.
Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
És ha már jégkorong vendégműsorvezetőnk ma reggelen, Szuper Levente Levin, neked is természetesen óriási köszi, hogy itt vagy, és jó reggelt, valamint állandó hű fegyverhordozó. Ma végre bejött, és most nem kellett neki szólni. Hogy...
Sancho Panza.
Igen, hogy jöjjön Marosán György,
reggelt, sziasztok.
Ott tartottunk ugye a női jégkorong egyperás világbajnokság feldolgozását végezzük ezekben a percekben, és hát eljutottunk a legnehezebb ponthoz, a szlovákok elleni vereséghez. Ellenben jött az olaszok elleni meccs is, ugye ott odáig már eljutottunk, hogy hogyan hangolódtatok erre az olaszok elleni meccsre. Gyorsan tegyük tisztába, hogy miért is volt ez különleges. Ugye Olaszországban volt az olimpia, és ez az olasz válogatott minden volt, csak olasz nem, hogyha jól mondom. Ugye? Tehát, hogy több volt benne a nem olasz, mint az olasz. Most mindenkinek volt, tudom, olasz útlevele, meg rendben voltak téve a papírok, de azért nem Francescákkal volt tele tűzdelve ez a csapat.
Igen, lehet a kosztümjük az olaszosabb volt, mint ez a válogatott, úgyhogy igen. 9 vagy 10 honosított?
10 honosított, 10 honosított kanadaival. Na most akkor ugrok a történet végére, 3-2-es magyar győzelem. Az egyik, hanem a legnehezebb meccsnek, vagy meccsre számított mindenki. Pláne az előzmények tükrében mennyire értékes ez a siker. Most egy picit, amennyire le lehet választani, vagy tényleg vegyük le, kérlek azt, hogy nem sikerült a feljutás. Tudom, hogy ezt így nagyon nehéz, de önmagában, ha csak ezt az egy olaszok elleni meccset nézzük, azért ez most ilyen divatos trendi kifejezésével bomba volt, nem?
Ez tényleg az. Ez extra volt. Tehát szerintem a meccs elején úgy mentünk fel, hogy dupla vagy semmi. Én azt mondjuk nem is tudtam a meccs előtt, hogyha az olaszok nyernek, akkor ők már fel is jutottak. Zárójelbe zárva.
Milyen jó, hogy ezt nem tudtad.
Nem. De egyébként nem is volt olyan gondolat a fejemben, hogy mi itt nem fogunk nyerni. Hála jó Istennek. Tényleg ott a közönség is nagyon extra volt, majdnem telt ház volt, és amikor azt hallod az utcsó két percből, hogy ria-ria Hungária, az egy nagyon nagy motiváció. Én nem is hallottam ott az edzők, mit mondtak a végén, hogy mit kéne játszani, csak mondom ezt a szurkolást, ami felemelő volt. És nem minden nap adatik ez meg, és talán emiatt is tudtuk őket megverni.
Volt egyébként ebben a meccsben olyan fordulópont, vagy bármilyen, amit el lehet vinni a későbbiekre, mert egyébként hogy most papírforma, nem papírforma, mondom, az odds-mesterek az olaszokat hozták esélyesebbnek a meccs előtt, és akkor nem én mondom, hanem ők, de egyébként tehát tényleg igen, nehéz volt előzetesen is, de vezettek az olaszok az első harmad végén, utána minek kellett történni, hogy jöjjön a fordulat?
Hát talán az előző esetekkel ellenkezőleg nem estünk össze, és ez volt a kulcspont. Hogy kaptunk egy gólt, de nem az volt, hogy úristen, jó, akkor kikapunk, hanem akkor mentünk előre, és szerintem egy-két lapáttal ráraktunk a teljesítményünkre, és ez megmutatkozott a jégen is.
Mit jelent az, segítsetek kérlek nekem és a hallgatóink nagy részének megérteni azt, hogyha valaki emberhátrányból szerez gólt jégkorongban? Mert ugye Odnok a góljával azzal sikerült fordítani a harmadik, gyakorlatilag el sem kezdődött az öltözőből épp, hogy kijöttetek, kis túlzásra, korongbedobás, paf, kész fordítás.
Az, amit az orvos felír, tehát hogy a harmad elején vagy a végén, tehát az első vagy az utolsó percben ráadásul ember hátrányból, az lélektanilag nagyon demoralizáló annak a csapatnak, amelyik megkapja ezt a gólt.
Jó volt nagyon, mert én ültem a büntetőpadon. Amúgy ezt most alá komolyan mondom, tényleg. Úgyhogy mondtam a Lottinak ott a meccs végén, hogyha eszke, hogy gólt lőjön, akkor nem sokkal többet, de egyszer-kétszer akkor szívesen
kívülök. Jó, hát akkor főszereplő volt, asszisztod is volt ezen a meccsen, úgyhogy egyébként minden tekintetben. De tényleg a lélektanilag is, meg úgy minden tekintetben is ez a, ahogy mondtad, amit receptre ír az orvos?
Abszolút. Tehát ez minden egyes mérkőzésen, de szerintem ez nagyjából kézilabdában is így van, hogyha hátrányban van egy csapat, és nem tud, mit tudom én, plusz kettőből kijönni az a csapat, amelyik előnyben van, akkor az lélektanilag eléggé romboló lehet.
Pontosan egy pár nappal ezelőtt történt meg a Fradi Metz meccsen, amikor kettős előnyben volt a Fradi, nem tudta kihasználni, és utána billent
át a meccs. Ráadásul kettővel vezetett, és onnan négy gólos hátrányban ment át az egész történet. Szóval ezt tovább lehet vinni? Sőt, nem is úgy kérdezem, hogy tovább lehet. Tovább kell, ezt kell tovább vinni, mert itt azért a három szerzett gól, ugye Levi Szuper Levent említette, hogy a legkevesebb gólt kaptátok az egész világbajnokságon, azért megint csak az olaszok ellen is ez kiderül, de itt a gólszerzéssel sem álltatok hadilában. Tehát, hogy ezt kell, akkor ez az olasz meccs, ami a világbajnokság csúcspontja, fénypontja, amit tovább kell vinni, ha jól gondolod.
Erre lehet építkezni, igen, meg arra is, hogy ezen a tornán most két olimpiai résztvevőt el tudtunk verni, most oké, hogy a franciákat csak hosszabbításba, tök mindegy, de tényleg ez egy jó jel így a jövőre vonatkozólag.
Ráadásul még az is, az olasz meccsnek a pikantériáját még az is növelte, hogy messze a világbajnokságon a két legjobb játékos az olaszoknál volt. Tehát Reyes és Della Rovere nagyon kimagaslottak. Ugye Reyes nagyon jól játszik a PWHL-be is, ugye a női NHL-nek nevezzük. És hogy tényleg ezeket a játékosokat, akik még minden második cserébe ott voltak, és látszott, hogy azért kilógnak, sikerült őket megtartani tényleg, és magunk oldalára.
Viszont akkor fordítani. Csak visszaköszönési, nekem ezt olyan jó hallani, laikusként, műkedvelőként, bármilyen tekintetben, szurkolóként, hadd legyek most én a szurkoló, hogy akkor a hazai jég, a hazai közönség igenis nagyon sokat jelent, és ilyenkor nem tudom, azért elérzékenyülök egy picit belül, mint a magyar sport egyik legnagyobb szurkolója, amikor valaki azt mondja, hogy mennyire jó volt, és az edzőket talán nem is hallottam a végén.
Igen, azért az a két játékos volt, hogy felültetett minket a körhintára, a védekező harmadba, de szerencsére én úgy éreztem egy kicsit, hogy mivel ez már a negyedik mérkőzés volt, azért van benne az is, hogy elfáradtak ezek a játékosok, mert tényleg ilyen 30 perceket játszottak. Most azért az a negyedik mérkőzésen akármilyen jó is a kondíciójuk kijön.
Azt beszéltük Kolben Helyer Zsuzsanna elnökasszonnyal, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökével, hogy ugye a sorrendet, a meccs sorrendet, de Levi, kérlek erősíts, vagy Fruzsi, erősítsetek, cáfoljatok, hogy ha rosszul mondom, hogy mi magyarok, vagy ti magyarok, vagy a csapat találta ki, hogy ez így alakulhatott, hogy a norvégok ellen dőjön el kvázi a feljutás kérdése, mert hogy úgy kalkulált mindenki. Na most ez egy olyan meccset ez a norvégok elleni, hogy mire ott jégre léptetek, már pontosan tudtátok, hogy akármi is lesz az eredmény, nem lesz belőle feljutás. Na most, ha van nehézség, ugye itt kérdeztem a szlovákok elleni összevakarás, hogy az mennyire volt nehéz. A norvégok ellen kikorcsolyázni milyen volt?
Először is ott azon a napon minden volt. Tehát vártunk másfél órát a hotelban, jól emlékszem, mert az előző meccs még nem kezdődött el, mert feljött a fólia a jég alól, és emiatt nem tudták a csapatok elkezdeni a mérkőzést. Na, akkor megkaptuk az infót, oké, elkezdték, elindultunk mi is, hogy akkor bemelegítés társai. Mi a fagyasztóba, vagyis az edzőpályán csináltuk végig a bemelegítést, ugye nulla szurkolók nélkül, és mikor visszamentünk az öltözőbe, akkor tudtuk meg, hogy mi lett az előző mesnek a kimenetele. Akkor tudtuk sajnos, hogy ugye már nem tudunk feljutni, de nekem egy dolog járt a fejembe, hogy ha ez a B opció megvalósul, akkor azért egy érmet legalább tartsunk itthon.
És mennyien voltatok, akik hasonlóképpen gondolkodtatok, mint a Bocs Levi?
Talán az elején kevesen, én úgy éreztem, hogy mindenki lehajtott fejjel, mint a temetésre lettünk volna, olyan hangulat volt az öltözőbe, de utána azért mondom, páran összeálltunk, és akkor meghúztuk a szekeret.
Hát és akkor lett egy olyan mérkőzés ebből, ahol Norvégia 8 kapura lövéssel zárta a mérkőzést. Tehát Magyarország 46-ot lőtt kapura azon a meccsen. Tehát azért annyira nem lehetett rossz a hangulat abban az öltözőben. Tényleg az egyik esélyesként apostrofált csapat 8-at tud kapura lőni.
Igen, csak hát, ugye volt egy-egy is az állás, ott a harmadik harmad elején, mondom, ezt nem hiszem.
De egy
mondom,
kapusztatok meg... végig,
igen,
tehát
igen.
Időkérdése volt, hogy forduljon a meccs. És hova juthat ez a csapat szerint? Tehát itt elemeztük már azt, hogy...
Igen, bocsánat, mielőtt felteszed a kérdést, rögzítsük a tényt. Tehát ugye Franciaország 12 ponttal nyerte ezt a bizonyos világbajnokságot. Magyarország 11, Olaszország 10, Szlovákia 9. Tehát az első 4 csapat 3 ponton egy látó lőtávolságon mindenen belül van. Úgyhogy a kérdés az az, amit ugye Gyuri most fel akart tenni, hogy hova juthat ez a csapat.
Hogy... Igen, mert ugye beszéltünk arról, hogy támadásban kell fejlődni a befejezés. Említetted, hogy rengeteg fiatal van, tehát egy fiatalításon megy át a csapat, hogy rövid távon, tehát itt akár 2 évet, ha nézünk, vagy egy picit tovább nézünk, 5 év, ennyi szabadságot adok a válaszodban, hogy
egy következő olimpia.
Így van.
Tehát nekünk most a 2030 van belőve, mint cél. Hm. És azért megyünk át most ezen a fiatalításon is, hogy akik mondom tehetségesek, és úgy gondolják nyilván az edzők, illetve a szakmai stáb, hogy 2030-ra odaérhetnek, őket már próbáljuk meg beintegrálni, hogy ne ott szembesüljenek azzal, hogy milyen eseményen vagyunk, illetve hogy itt milyen, hogyan kell kezelni a különböző szituációkat. Úgyhogy mondom, olimpia, addigra ezt a helyzetkihasználást nagyon fejleszteni kell.
Meg hát ha az égiek egyszer, most nyilván a külső körülményekre semmi ráhatásodok nincs, de azért ennyi centiken múlott, meg egy gólon múlott, meg egy-két percen múlott, ezt valahol csak visszakapjátok előbb.
Meg tizeden.
A németek ellen, igen. Tehát, hogy ezt előbb-utóbb csak lesz egy olyan ajándék, nem, mint ami volt mondjuk például a franciáknak.
Én remélem, hogy ott 2029.
Hát valahol az élet kell, hogy ilyenre játszon, nem?
X-re játszik az élet, azt mondják mindig. Hát vissza kell adja.
Most mondd ezt valakinek, aki centiméterekre, meg tényleg tized másodpercekre volt, és egy ezerszer nehezebb. Mi lesz a következő? Mikor találkoztok? Mi történik most? Tehát, hogy most április 23-át írunk, mikor lesz a legközelebb jégen?
Ha jól emlékszem, május 20-án.
Nem. Erre emlékszek a legutóbbi alkalomból, hogy most biztos, hogy nem.
Ilyenkor egy darab. Ilyenkor 2 hét Szabi jár, out of business, szóval most azt töltjük, aztán majd...
Igen, adáson kívül ezt el is mondta a múltkor, hogy ez hogyan néz ki az a része, amiről nem szabad adás.
És abban a 2 hétből már lejárt másfél.
Hát meg ez ilyen tudod, 3 nap 1 éjszaka, tehát hogy ez így ilyenkor...
Mindent bepótolunk. Igen, de majd május elején talán megnézzük, hogy akkor mi is van a hokizsákba, és akkor
mikor, mi lesz a következő, vagy mire készültök, vagy hogyan tovább? Most nyilván lesz klubélet is, de külön koncentráljunk a válogatottra, hogy most mi lesz a következő megmérés.
Hát ugye ott minden hónapban lesz majd összetartás, meg különböző tornák, de úgy hallottam, hogy jövő áprilisban, ha minden igaz, ezt majd lehet, hogy
jövőre valamikor tavasszal,
igen,
jövőre tavasszal.
Lehet, hogy lesz egy újfajta Európa-bajnokság is. Nem csak világbajnokság, hanem EB. De ezt majd, hogyha minden pontos infót megkapunk, akkor átdumcsizzuk újra, olyan, mert azt szerintem elég érdekes.
Ja, az egyértelmű, bármi is történik, hogy jön belül egyébként egy tízes skálán, nem tudom, a lelkesedés, sikeréség, vagy jégkorongéséget, azt hova tennéd most, hol tartasz? Most nyilván az az időszak van, amikor leeresz, plusz azzal együtt fel is tölt, egy kicsit meg ugye ki kell szakadni ebből az egészből, de nem véletlenül említettük, hogy és nem sebeket tépkedve, tehát tényleg azért ez borzasztó idegörlő lehet megélni, akár az olimpiai selejtezőt, akár most ezt a hazai tornát, ezt a hazai világbajnokságot, amikor ennél közelebb nem tudsz lenni, mint amennyire voltatok.
Igen, de a tavalyi év az jobban fájt. Tehát ott utána, a szezon után kivettem egy hónapot, ott olyan 10/0 volt a motivációm. Most elbuksz egy olimpiai selejtezőt, volt egy másik katasztrofális VB, most mi motiváljam? Miért menjek el futni, érted? És amikor megkaptuk azt, hogy azt az infót, hogy itthon lesz a világbajnokság, akkor az volt egy ilyen kapaszkodó. Anélkül nem tudom, hogy mi lett volna, vagy mikor jön el az a pont, hogy akkor újra motiváljon valami. De most jobb tipőben vagyok, úgy érzem.
Na hát remélem, hogy azért ez az ezüstérem megmutatta azt, hogy igaz, tehát tényleg van keresnivaló, tényleg ott vagytok az A csoportnak a küszöbén, meg szerintem az olimpiai kijutás küszöbén is, úgyhogy hát kellemes 3,5 év lesz ez.
Fuzsi, az segít bármi, mert én azt hallom, akik jégkorongban hozzám képest jelentősen jártasabbak, hogy azért ezt úgy kell nézni, hogy nem tudom, 10 évvel ezelőtt még Új-Zéland ellen, vagy 15 évvel ezelőtt Új-Zéland ellen játszott a magyar női jégkorong válogatott. Ez segít, hogyha innen közelítjük meg a dolgot, hogy ehhez képest most, mert én szerintem nem, tehát a kiinduló főleg a tavalyi évből mondhatnak neked bármit, hogy egyébként te még ott voltál akkor, amikor korlátoltabb képességű jégkorong tudást tekintve jóval korlátoltabb képességű brigádok ellen, hogy az már a múlt, hát kit érdekel, amikor ennyire közel van? Segít ez bármiben, ha innen közelítjük meg a dolgot?
Nyilván ugye én ezeket a sztorikat hallom az idősebbektől, mert én nem voltam Új-Zélandon, meg nem éltem ezt át. Viszont mindig olyan jó szívvel beszélnek erről, hogy annó még
megszállod őket, jó van, mondját!
Igen, ott álltam.
Most ki a lelkét.
És akkor 2 óra múlva én is szóhoz jutok. És akkor mondják, hogy annó Új-Zélandon. És nem tudom elképzelni, hogy Új-Zélandon ott milyen divíziós világbajnokság volt, hogy mi volt az divízió 2/B, vagy
hát körülbelül
divízió 3, és tényleg onnan ide jutottunk, meg egy olimpia közelébe. Hát ki gondolta volna 15 évvel ezelőtt, hogy a magyar női jégkorong ekkorát fog fejlődni. És tényleg eddig ugye 2 lépésekkel vettük a lépcsőfokat. Most az, hogy valamilyen szinten kicsit megálltunk így a fejlődésben, az nem azt jelenti, hogy mi nem fejlődünk,
hát
hanem csak
is többiek is pontosan, módon, ugye?
Pontosan.
Ja. Én nem is mondanám, hogy megálltunk volna a fejlődésbe, tehát egész egyszerűen csak ahogy mondtad, érkeznek a fiatalok, van egy generáció váltás. Én még azért nagyon reménykedem abban, hogy franciék, szaszáék még fogják vállalni ezt az újabb olimpiai ciklust.
Nevez nevén őket, Huszák Alexandra, ugye?
Igen, és Kis Simon Franci, aztán majd hát kíváncsi vagyok, hogy Gasparics Fanni is ugye fiatal anyukaként hogy fog majd dönteni.
Ez kérdés, hogy fog dönteni?
Számomra nem, de én...
Fruzsi,
én helyette nem tudok beszélni, de Fannit ismerve
de
azért.
A Fannival nem beszéltem erről. A két másik említettről tudok egy-két infót, de most még nem fogom lelőni a poént. ha szeretnék, majd ők elmondják.
Oké, okay, világos. Van még egy nagyon-nagyon pici időnk, úgyhogy kicsit akkor jégkorongtól elszakadva, mi az, amivel most már tettem rá utalást, hogy 3 nap 1 éjszaka, tehát ezt azért mondom, hogy ez, erről adáskörülmények között kevésbé lehet beszélni, de tényleg mi az, ami kikapcsol, feltölt, azon túl, hogy tényleg van benne a klasszik, hagyományos szórakozás része is, ami tényleg ez a ilyen
hogy már annyit nem járunk szórakozni.
Már nem? Ez változott?
Igen.
Na,
igen.
Mi az, ami kikapcsol, feltölt?
Már inkább az, hogyha otthon napozok a teraszon egy kávé társaságába, vagy elmegyek egy wellness hétvégére.
Mondj, ezt akartam mondani, hogy öregszel lelkem. Hát, nem volt az olyan régen, amikor itt ültél ebben a stúdióban, és erről beszéltünk.
Nem, akkor más idők jártak. Megöregettem tényleg.
Ne.
Már nem úgy bírom.
Azt kell mondani, hogy profibb lettem.
Hát akinek ennyi 15 éves csapattársa van, az azért érzi, hogy megöregedett.
Igen, néha már jobban örülök a Titanic koktélnak, tudjátok, vízjégkockával.
És akkor ez az állapot tart most meg ideig májusig, és akkor majd májusban utána újra jégre?
Igen. Hát most ott nem kell arra gondolni, hogy ilyen nagyon veszélyes edzéseink lesznek, inkább átmozgató. Meg hogy ne az legyen, hogy júniusban fölveszük újra a korcsolyát, és kitöri a sarkunkat, meg lerohadt benne a lábunk az első fél órába, tehát, hogy ilyen szinten tart.
Hát meg majd a fiataloknak mond, hogy ők inkább meglőjenek kapura.
Ja, amúgy azt én sem határoztam, hogy idén el fogok járni nyáron többet lőpadozni, hát ott is le lehet barnulni, szóval lehet, hogy ez lesz a durverben.
Zseniális, hát Fruzsi, megint nem hazudtoltad meg önmagad, tátott szájjal ámulattal, bámulattal néztünk, hallgattunk, viszont lejárt ez az 1 óra, amikor kicsit visszatudtunk menni az időben, és beszélhettünk szép dolgokról, jó dolgokról, meg kevésbé jó dolgokról, és Mayer Fruzsina, a Magyar Női Jégkorong válogatott kiválósága volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Várunk vissza természetesen, amikor csak kedved van, jöhetsz, az ajtó nyitva áll előtted bármikor, amikor éppen a Titanic koktélon már túl vagy, és éppen nem tudom, a lövéldzéshez nincs kedved, és esetleg feltöltődnél. Így reggel 7 óra, az végül is teljesen. Hogy állsz egyébként a reggeli ébredésekkel? Sima, nem?
Amikor reggel voltak edzéseink, akkor már kifejezetten szerettem korán kelni, mert...
Hány órakor edzettetek?
9-kor volt jeges, de az úgy nézett ki, hogy 6-kor köbben fölkeltem, 7-kor beültem a kocsiba, és elmentem a tüskébe, és akkor mondom, volt egy kis plusz munka ott még az edzés előtt, ami inkább ugye futás volt, vagy valami kardio edzés, és akkor úgy éreztem, hogy úgy sokkal energikusabb vagyok, és ezt tartottam is.
Fruzsi, köszi még egyszer, hogy itt voltál, mi pedig innen megyünk tovább hamarosan.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Teledi! Húha! Megvan! Mert Magyari Andra még egy gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurka Dalian olimpiai bajnok világcsúcssal!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a mikrofonnál Csisztó Zsuzsa. Itt van velünk Szuper Levente ma reggel. Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok
mindenkinek. És Bene Feri is.
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok.
És igazából az elegáns sorrend az lett volna, hogyha a vendégünket köszöntöm, de ő a meglepetés ebben a mai kis csevegésünkben. Berkesi Judit, szervusz Juci, jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy csatlakozol hozzánk.
Szervusz, jó reggelt kívánok
jó reggelt.
Mindenkinek.
Szia. Ma meséltem már a fiúknak az elmúlt fél órában, hogy ma olyan témák vannak, amelyek hát előtérbe helyezik a női sportot, a nőket, a nők jogait, mondjuk inkább az érvényesülést bizonyos szempontból. Nem szeretem ezt az esélyegyenlőség témát ezen a mesdjén vinni tovább, mert szerintem itt sokkal többről, meg másféle lehetőségekről beszélünk, de ugye szóba került a Nemzetközi Olimpiai Bizottság frissen hozott szabályozása az elmúlt órában, ami ugye a biológiai nők védelmében azt gondolom, hogy nagyon határozott lépés. Itt kibeszéltük a fiúkkal, hogy valószínűleg nem zárult le ez a téma, mert nagyon sok kérdést vett föl, meg mi a versenysport, meg mi az elit sport, és a többi, és a többi. Viszont úgy tűnik, hogy van valami olyan tendencia, amelyben azért ez az egész gondolkodásmód, hogy a nők vajon hogyan tudják jobban megmutatni magukat, most jobban előtérbe került. Ugye a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség hozott a minap egy nagyon masszív szabályozást, és ennek a bevezetésére se hagyott túl sok időt. Nagyjából arról van szó, hogy tulajdonképpen nem szeretem a kvóta szót, majd kibeszéljük, hogy ez kvóta vagy nem kvóta, de meghatározta azt, hogy már az idei évtől kezdődően, de aztán végül is legalábbis bizonyos korcsoportokban, de aztán a jövőre lesz ugyan a női labdarúgó világbajnokság, kezdődően egészen biztosan követni kell azokat a szabályozókat, ami szerint a női csapatok mellett női vezetőedzőnek és vagy asszisztent, tehát ugye másodedzőnek kell lennie nőnek az egészségügyi személyzet tagjai között, illetve legalább két, hát mondjuk így csapatvezetői vagy menedzseri pozícióban ülő embernek kell lenni a kispadon vagy a kispad környékén, ami úgy tűnik, hogy így hirtelen fel fogja duzzasztani a női szakemberek számát a csapatok mellett, és téged, mint korábbi labdarúgót, és mint a téma szerintem nagyon komoly szakértőjét is szerettünk volna, hogyha megnyilatkozol, ugye egyébként a Nemzeti Sportban is olvasható egy ezzel kapcsolatos hosszabb cikk. Na elsőre mik voltak az érzéseid? Kezdjük onnan, Juci, hogy te mikor ezt meglepődtél-e ezen a direkt határozaton, hogy egy ekkora csomagot öleltesz fel, és mit gondoltál erről?
Alapvetően nem lepett meg, azért azt hozzá kell tenni, hogy az UEFA-nak hasonló törekvései vannak, és azért ugye van egy európai szövetség, az UEFA, és van a FIFA, a nemzetközi szövetség, és értelemszerűen azért fontos, hogy azért ezt összefésüljék, hiszen
bár
akkor...
tudjuk, hogy közöttük azért masszív
megnehezíteni az európai csapatok dolgát, mondjuk a VB-n való szereplésen, hogyha itt azért óriási különbségek lennének, illetve azt látom, hogy azért a célok és a törekvések is hasonlóak, tehát azért itt nem ezen a területen vannak az egymásnak ülések, ha vannak leginkább. Tehát ilyen szempontból ugye az európai válogatottakat, ez már bőven érinti, hogy a szövetségi kapitány vagy az asszisztens edző legalább nő legyen. Ez egyébként az utánpótlás csapatokra is igaz. Tehát ez már most igaz Magyarországon, tehát már ez érvényben van. Illetve mondjuk ugye a legmagasabb végzettség is, ez is egy fontos dolog, hogy legyen egy női szakember, de hogy legyen végzettsége is, és akkor innen jönnek még a további kérdések, hogy miként tudja megszerezni, egyáltalán hányan vannak, akik végzik, és ennek meg tudják-e teremteni a kereteit, mert ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ez további egyéb kérdéseket vet föl. Tehát ez a része ilyen értelemben ez jelen van, és nem új keletű. Erről szerintem tehát mindenki, aki érintett, válogatott, azért ezekről már hallott. Nem a villámcsapásként érkezett ez a hír. Amikor beszélgettünk a Nemzeti Sportos Interjúban, akkor gondolkoztam erről a témáról, és nagyon örülök, hogy itt van Levente, mert egy picikét
így szerveztük.
Igen, egy kicsit távolabbról kezdeném.
Okay. Sajnálom, hogy nekem nem örülsz, de most már mindegy.
A női labdarúgó kötöttséged miatt, a kapcsolatod miatt is abszolút, csak rászámítottam. És azért is fordulok Leventéhez, mert én egy picikét visszább mennék, vagy az alapoktól kezdeném, mert a női labdarúgás alapvetően azért elég erőteljesen küzd az identitásával, amelyet megpróbál leválasztani a férfiról. És gondolkoztam, hogy melyik csapatsportágban lehet ez még, ez a hasonló helyzet, hogy annyira hozzá kapcsolódott a férfi szakákhoz, az az adott egész sportág, hogy a női szakág azzal küzd, hogy egyáltalán azt elfogadják, a maga közeg elfogadja, hogy egyébként ezt a nők is csinálják, és ezt lehet magas szinten a nőknek is, és nem a férfiak össze összehasonlítás.
Nagyon jól fogalmaztad meg az interjúban, hogy ez nem a férfi labdarúgás gyengébb alternatívája. Szerintem ez elég fontos dolog.
Azért kocsingatok ide, Levire, mert hogy szerintem még a jégkorong az, amiben ezt el tudnám mondani, mert azért a többi sportág most, amelyek itt mondjuk legalábbis Magyarországon még népszerű, azt gondolom, hogy talán kevésbé. Biztos lehetne, mert vízilabdában is, de azért, ha belegondoltok, szerintem a vízilabdában ez már sokkal természetesebb, hogy igen, női vízilabda mérkőzésben is kézilabda bőven, kosárlabda, röplabda, igen, és akkor megérkezünk még talán a jégkoronghoz. Most nem tudom, Levi, hogy te mit gondolsz erről, hogy mennyiben küzd maga a női közösség azért, vagy pedig azért, mert jönnek az eredmények, és egyébként ez egy nagyon fontos dolog, az eredményekkel együtt jön az, hogy
a legitimizálás bizonyos szempontból?
A legitimizálás, igen.
Hokiban szerintem egy kicsit könnyebb a helyzet, mivel ott valamilyen szinten más szabályrendszer is van a női jégkorongban. Tehát ott eleve a bodycheck-nek a használata az tilos. És ezt mindenki elfogadta már a legelső perctől, hogy a női jégkorong az, hogy is mondjam, látványában talán hasonló, keménységében nyilván nem, de ugye az, hogy nincsen bodycheck, nincsen kemény testhasználat, az meg ráviszi másra a fókuszt, a kombinatív játékra, a gyors korcsolyázásra. Hát az ember megnéz egy olimpiai döntőt, egy USA-Kanada női jégkorong döntőt, hát elolvadtam a székbe. Hát olyan iram volt, és jól játszottak a csajok, hogy az valami egészen elképesztő, és ez igazad van, Judit, hogy azt mondod, hogy persze, hogy kellenek az eredmények, de egy bizonyos fajta elfogadás. Tehát elfogadjuk azt, hogy a játék az teljesen más.
Persze, és de ezt akartam kérdezni, hogy nem úgy nézted, mint egy férfi meccset. Tehát nem az jutott eszedbe, hogy fú, mennyivel gyorsabban üti nem. meg a pakkot egy férfi ehhez képest. Viszont ugye a napdarúgásnál még fú, ez még a férfi mezőnyben se rossz lövés című. Futballba
állandóan összehasonlítják. És egyébként igen, mondok egy pozitívumot is. Tehát amikor nézek világbajnokságot vagy Európa-bajnokságot, tehát a mostani legutóbbi két vagy három női világbajnokság és Európa-bajnokság, az valami csoda. Tehát olyan minőségű futball volt női szinten, de és nem úgy, hogy férfi szint, női szint az más, hanem pont azt a 80-as évek férfi futballját hozza vissza, ahol még nincs annyi testi kontakt, még talán nem annyira gyors a játék, de rendkívül látványos és technikailag is színvonalas mérkőzések voltak. Tehát jobb volt nézni egy női francia-olasz meccset, mint egy férfi
francia-olasz. A fizikalitás nem nyomta úgy agyon, mint mondjuk a férfi futballban.
Pontosan,
sokszor
meg
a nincs
annyira agyonszervezve,
de megint nem kell, tehát hogy megint nem kell lesz, hogy na, mert a férfi milyen meg a... Nem. Tehát, hogy
az összehasonlítás,
és a másik, ahogy elfogadja maga a futballközeg. Tehát, hogy komolyan vesszük-e azt, hogy a lányok, akik ott vannak a férfi csapat mellett valahol, ők egyébként szintén sport. Tehát, hogy nem kell több, meg mielőtt abba az irányba mennénk el, hogy mennyi pénzt keresnek, meg úgy nem. Tehát azt én nem ilyenről beszélek, jó?
Hagyjuk,
tehát,
hogy, igen,
de véletlenül sem, és főleg az itthoni törekvések, csak nem gondolja senki, hogy itt erről van szó. Értelemszerűen, tehát, hogy az elfogadás, meg a komolyan vétel, hogy saját magát is komolyan tudja venni a közösség, hogy befele is tegyek megjegyzéseket, mert akkor tud profivá válni, és akkor jön a teljesítmény. De ez nem megy enélkül. Tehát én szerintem nagyon nehezen megy enélkül, és én azt látom, hogy azért van kapcsolódás ebben, hogy szeretnének női labdarúgásból érkezőket bevonni minél többet, a szakmai stábba is. Igen. Akik ismerik, szeretik, akik tudják, milyen volt régen, amikor tényleg nagyon nehéz volt. Nem mondjuk, hogy nehéz volt, akkor meg a közöny volt. Hát szerintem az pedig a végső, tehát amikor azt se tudtad, hogy van női válogatott, meg hogy játszott valamit, meg hogy valaki az Magyarországon, és azért ez volt. Teszem hozzá, elképesztő képességű labdarúgók, akiknek ha most lenne ilyen lehetősége, mint a mostani fiataloknak, zárója bezárva. Tehát, hogy ebből a közegből és ezt ismerőket lehessen támogatni, és elmerjenek indulni ezen az úton. Szerintem ilyen értelemben érzem azt, hogy ennek mi lehet a kifutása. Persze minden ilyen beavatkozásban van egyfajta mesterséges dolog, amely szülhet az elején, lehet, hogy igazságtalanabb szituációkat, de szerintem most az a lényeg, hogyha ez ennek lenne egy olyan kifutása, ami után ez természetesebbé válik.
Ezt akarom mondani, egy kicsit ezt besézzük ki, fiúk, hogy ti mit gondoltok erről. Mi például, ugye, hogy egy másik közösséget említsek, amely elsősorban is nagyon is férfi dominált, ez a pont a mi szakmánk, a sportújságírás. Ugye, én most a Nemzetközi Sportújsági Szövetség elnöki tisztségéért futok, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezt a szervezetet most már vezetőként közel 10 éve nézem közelről, és el kell mondanom, szégyen teljes, hogy a 24 tagú testületünkben, vezetőségi testületben 2 nő van, és a második ciklusra is csak 2 maradt, abból az egyik én lennék, egy afrikai kitűnő kolléganőm mellett. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy, ja, és az volt erre a válasza az olasz elnöknek, aki egyébként újraindul 79 évesen, ezt ugye már beszéltük a fiúkkal, hogy jó, hát én próbáltam a kvótát, de hát nem szavazta meg a közgyűlés, mert a nők nem akarják ezt a kvótarendszert, mert a nők nem szeretik, ők érdemi alapon akarnak odaérni. Egyébként ebben sok igazság van, de kérdésem az, hogyha mesterségesen, ugye te szabadat használjam, nem próbáljuk meg ezeket a folyamatokat valamilyen szinten elindítani, és a rutinok maradnak meg, és a rutinok épülnek egymásra, és még jobban, és még inkább, és mindig arra hivatkozunk, hogy hát ez nem volt így szokás, meg nem így szoktuk meg egyébként is, akkor vajon lehet-e kezdeményezni változást? Tehát amikor itt arról beszélünk, hogy húznak egy vonalat, és hoznak egy döntést, ami lehet, hogy átmenetileg, ahogy te is fogalmaztál, okoz majd, még az is lehet, hogy minőségi visszaesést is, vagy furcsaságokat, vagy nehézségeket, de mondjuk lehetőségeket nyit meg egy új generációnak, és most ne csak az edzői pályára gondoljunk, tehát lehet, hogy olyan egészségügyi szakemberek, akik az életükben nem gondolták, egy orvos, egy gyúró, hogy egy női labdarúgó csapat mellett neki helye lehet, most lehet, hogy egy új pályában tud gondolkodni, vagy egy női sportmenedzser, akinek vannak ilyen ambíciói, mert mondjuk lehet, hogy korábban nem is biztos, hogy labdarúgó volt, de sportolt, és van egy génje, amiben benne van ez a fajta dolog. Szóval, hogy ezt ti hogy gondoljátok, fiúk, hogy látjátok, hogy te Judit, mert ugye lehet, hogy egy picit mesterségesen megerőszakolt most ezzel a döntés, ez a folyamat, de lehet-e hosszú távon pont ezért ennek egy építő hatása?
Én mondanék akkor jó példákat Észak-Amerikából elsősorban, tehát az NHL-ben, és egyébként a női jégkorongnak ez is vitte föl az ázsióját, és ott is változások beindultak, Jessica Campbellnek a szerepe. Jessica Campbell a Seattle Krakennek a másodedzője. Tehát Ron Francis 2024-ben, ugye Ron Francis a Krakennek a GM-je, meghozta azt a döntést, hogy az edzői stábba, és Jessica Campbell az első teljes állású másodedző az NHL-ben. Tehát azért ez
a
nagyon...
Így
van. Hát ez abszolút egy jó dolog, és amikor Francis megkérdezték erről még a kinevezésnél, mondjuk már a farm csapatnak is a másodedzője volt Campbell, egyébként egy korábbi kiváló jégkorongosról beszélünk, akkor azt mondta, hogy Jessica abszolút felkészült, tehát, és azt mondja, hogy a többi GM-mel is beszélve, tehát az ajtó nyitva áll a hölgyek előtt, hogy berúgják azt, és ha valaki olyan tudással rendelkezik, amivel mondjuk Campbell edzői kvalitásukat nézve, akkor neki ott a helye. Fölhozta azt a példát is Ron Francis, hogy milyen jó, hogy az NHL mintájára most már kialakult, ugye nem csak WNBA van, hanem most már van NHL is, női NHL, amiben ugye Garát Gasparics Fanni játszott, és még gólt is lőtt. Tehát ott is 10-15 ezer ember nézi ezeket a mérkőzéseket. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek nagyon jó irányba viszik a dolgokat. Tehát az, hogy az NHL-ben női edző van, tehát annál nem kell szerintem jobb visszajelzés, és ott a kapu nyitva áll.
És érdemi alapon történt, tehát ugye...
Tudással,
igen, ezt
van.
Akarom mondani, hogy nem azért,
kvóta, mert... meg semmi.
Ezt akartam mondani, hogy kvóta az, tehát a kulcsmondatok elhangoztak tőletek, tehát, hogy megvan a képzettség, megvan a kvalitás, megvan a tudás hozzá. Hogy kvótának minősül-e, hogyha ott van egy, mondjuk egy női válogatott mellé leülhet egy ugyanilyen férfi és nő, és abból a nőt választjuk, aki felkészült és ambiciózus. Nem tudom, mert nem vagyok ebben biztos. Én számomra az lenne az, hogyha egyébként nem áll készen, vagy nem eléggé felkészült, és előnyt élvez, akkor azt mondom, hogy lehet ennek nevezni.
Én azt szoktam mondani.
Bocsánat, ez ugyanúgy a játékvezetésre is igaz. Tehát, hogy a női meccseken, hogyha van egy felkészült női játékvezető, és ugyanúgy van egy férfi, akkor szerintem jó, hogyha a női meccseken női játékvezető vezet. De legyen ugyanolyan felkészült. Tehát, hogy ez, lehet itt gondolkozni, meg kicsit a definíciókon, nem, hogy mi számít annak, Zsuzsi, de hát...
Én a keretrendszert nevezem kvótának. Tehát, ha megteremtik a keretrendszert,
mert, és ott viszont már érdemi alapon születik a döntés, akkor azt gondolom, hogy akkor jó, úgymond, vagy akkor szolgálja az ügyet a kvóta, nevezzük így, de a kvóta önmagában a keretrendszer szerint.
Alapjában abszolút egyetértek veletek, és én is úgy gondolom, hogy ezt a fajta támogatást meg kell adni. Én 20 éve együtt élek a feleségemmel, aki ráadásul egy nő, tehát csodálatos.
De szóra, minden,
ez figyeljetek. Ráadásul azért 43 éves koráig még NB1-be játszott, tehát abszolút mértékben és a női futball pártján állok. Viszont, és ráadásul, amikor akár a taktikai periodizációs könyvemmel, vagy bármilyen edzői témával kapcsolatban megkeres hölgy kolléga, nagyon nagy örömmel, talán még dupla motivációval tudok neki segíteni, mert tényleg támogassuk ezt az egész integrációt, meg a női nőknek a futballját.
Ugye?
Igen, szóval én nekem ezzel a fajta picit mesterséges kvótával, kvótarendszerre van egy pici olyan aggályom, hogy alapjába véve, hogyha kötelezővé tesszük, hogy minimum két stábtagnak ott kell lennie egy női csapatnál, az azért feltételezi azt, hogy vajon van-e ennyi szakképzett minőségi női kolléga, mert az, hogy most egészségügyi stáb vagy menedzsment szinten, az mai napig létezik. Hát férfi NB1-es csapatoknál vannak a stábban, nálam is volt profi férfi futballcsapatnál, női masszőr, menedzser, technikai vezető, semmiféle gond nincs ezzel. Sőt, én nekem azzal sem lenne gond, ha egy szakképzett női kollégával dolgoznék együtt, mint ahogy ez azért már előfordult, nem is férfi szinten. De ha mondjuk én női csapatnál dolgozok, és van egy nagyon jól működő férfi stábom, és csak azért, hogy elindulhassunk nemzetközi tornán, kvótaszerűen föl kell vennünk a stábba egy női tagot, akkor az megkérdőlezi bennem, hogy vajon most ő a tudása miatt van itt, vagy a kvóta miatt, és ez az ő megítélését is gyengítheti az öltözön belül.
Igen, csak ugye az a kérdés.
Bejött, de ő csak azért van itt, mert tudod a FIFA szabály, de egyébként fogalma nincs. Tehát ez a veszélyesebb.
Világos, tehát ugye itt mindannyian érdemi pozícionálás mellett érvelünk, ez szerintem nem is kérdés, de mégis azt gondolom, hogy ugyanakkor meg látod, hogy ha nincs megteremtve a keretrendszer, hogy visszautaljak megint a Nemzetközi Sportújságíró Szövetségre, akkor senki nem érzi annak a szorító voltát, hogy itt viszont valamit változtatni kéne. Tehát 10 éve küzdök azért, hogy legyen női bizottság, nem tudtam átütni ezt még ezen a szervezeten, egy újságíró szervezeten, amelyiknek bizonyos szempontból az lenne a feladata, ugye, hogy ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket és sok minden egyebet valamilyen szinte jobban és kritikusabban vizsgáljon, mint adott esetben sok minden egyéb szervezet, ugye, szóval, hogy én megint azt gondolom, hogy meg kell, megint, ugye, ha még
ez az
nőknek nem volt,
mondjuk,
nem
volt választójoga. Ez az eleje mindenképpen adhat ilyen tudod, okot. Judit, ez most olyan, mint a fiatal szabály. Most egyébként vontad
szabályozatot,
de azért kerül be, mert 2008-ban,
de
ha abban az évben, amikor juttatást kapsz, és azért játszik, utána meg már nem, akkor mi a különbség?
Igen, ezen finomítanak, ez igaz. De várjál, de te is futballoztál, Judit. Ugye vannak olyan típusú női csapatok, ahol kifejezetten férfi edzőre van szükség, mert olyan karakterisztikájú az a garnitúra, olyan személyiségek vannak, és van olyan csapat, amelyiknek biztos, hogy nem ránknék oda férfi edzőt, mert kifejezetten annak a csapatnak női edzőket.
De itt nem arról van szó, hogy nem biztos, hogy arról van szó, hogy el kell küldeni, hanem hogy lehetőséget kell teremteni, és föl kell venni egy női szakember.
És mi van azok a férfi kollégákkal, akiket mondjuk azért rúgnak ki, vagy veszít ki az állásukat, mert kvóta szerint be kell rakni a stábba egy nőt.
És mi van azokkal a férfi kollégákkal, akik azért állomásoznak egy női csapat mellett, mert azt várják, hogy egy férfi csapat mellé szerződhessenek, és tulajdonképpen ez csak egy dobantónak tekintik, vagy egy ugródeszkának.
Én úgy gondolom, hogy ha van megfelelő mennyiségű és minőségi női edző, akkor azt oda kell tenni.
De a FIFA szabályozásban az is benne van, hogy őrületes forrásokat fognak áldozni a női edzőképzésre.
Akkor, az már egy jó lépés. Tehát, mert hogy a prolicenszer is kötelező így. Kettőnek ott lenni a 20-ból, azzal is egyet tudok érteni. Minimum kettőnek. De az, hogy most gondoljunk abba bele, ha mondjuk én indulok egy női csapatnak, vagyok az vezetőedző, a teljes férfi stábból. Bejutunk nemzetközi kupába, és akkor vakargatják a vezetők a féket, hát mi csak akkor indulhatunk a BL selejtezőn, ha szerzünk egy női stábtagot. És akkor figyelj, Jolánkának van B licensze, vegyük oda a stábba.
Nem Jolánka, hanem lehet, hogy az első években lesz Jolánka. Tehát én ezt nem vitatom. Csak ugye most, ha nagyon lecsupaszítom ezt, tehát a nőknek milyen sokáig nem volt választójoga.
A jó női edzők eddig is ott
úgy döntöttek, hogy legyen
nem,
a nő.
A jó női edzők eddig is ott voltak.
Ez viszont nem biztos.
Én nagyon sok jó női kollégával dolgoztam, vagy ismerek.
Tényleg lehetnek ilyen problémák, fönnállhatnak. És abban is egyetértek veled, és ezt ott a cikkben is hangsúlyoztam, hogy nagyon sok jó férfi edző van. És egyébként meg miért nem beszélünk erről kézilabdában, vízilabdában, röplabdában, ahol nincsenek ilyen irányú törökvések, ez
igaz. Én ezért mondtam, hogy ez egy picit ilyen identitás kérdés is, mert a női labdarúgás az annyira rátapadt a férfi futball, hogy ez a lehámozás miatt, igen, kicsit tényleg mesterséges, de hidd el, hogy emögött sokkal inkább ez van. De a kézilabdában természetes. De igen, ez is igaz, hogy ne szenvedjen hátrányt egy férfi edző azért, mert mindenképp oda kell tenni egy nőt. Alapvetően ez lenne itt az ideális helyzet, de azt is hidd el, hogy a nőknek, főleg ilyen terepen, ahol még nem mozogtak korábban mondjuk, vagy kevesen, vagy úttörők vannak, amiről Levi is beszélt, az ilyen típusú karriernél kell a támogatás. Tehát mi nem vagyunk annyira, legalábbis kevesen, hidd el, kevesen vannak azok, akik berúgják az ajtót, és majd én megmutatom.
Csak ez főleg ilyen keretben. Hogy mesterségesen oda
na, de szerintem sok jó női edző van, csak eddig nem kapták meg a lehetőséget.
Na de van-e annyi, hogy minden csapathoz
kell? De hogy lesz, hogy nem teremtünk?
Lehet, hogy még nincs, de hát az NHL-ben sincs. Tehát, de ott is elkezdődött egy folyamat. És akkor nem beszélve még arról, hogy még nem full GM pozícióba, de assistant GM pozícióba van 3 csaj az NHL-ben. És azért ennek az egész folyamatnak a pozitív lenyomatát, azt meg csak öltözön belül, mint játékos tudod megmondani. Tehát Jessica Campbell kinevezésére, és már az edzőtáborba, már a fölkészülési időszakban a szezon elején nagyon nagy hangsúlyt fektettek, és kérdezték a játékosokat, hogy miben ad többet. Tehát, mert szerintem erről is kell beszélni. És nagyon konkrétan, határozottan a srácok leindatkozták azt, egész egyszerűen máshogy látja a világot. Tehát színesebben
benne
a dolgokba, és vannak olyan egy az egy meetingek NHL-es csapatnál, amikor nem a vezetőedzővel üsz le, hanem oda küldenek Jessicához, mert máshogy látja, tehát teljesen más a lélektana, és ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és én azt várom, hogy azok a csajok, akik jó edzők, de egyelőre még nem férhettek oda, most tényleg álljanak elő, hogy gyerekek, nekem is van álliszencem, én is meg tudom ezt csinálni, én más tudok a játékhoz hozzátenni, tehát ez szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés.
Akkor legyenek.
Hát nézzük, Forma 1-ben is van már.
De nem fértek oda, hát nem érted? Tehát
nem
ez fértek a probléma.
Oda. Forma 1-ben is most fért oda, van egy főmérnök.
Feri, bocsánat, tehát... de te most Európában gondolkozol, meg mondjuk Magyarországban, de ez egy FIFA szabályozás. Szerinted mi van Togóban?
Akkor egyetért.
Hát ugye azért itt több kontinensről beszélünk, és egészen más kulturális háttérről, egészen más lehetőségekről. Tehát nyilvánvalóan...
Igen, mondjuk iráni női válogatottnak nem biztos, hogy lesz.
Hát igen, szóval sose lenne, de így meg lehet, hogy egyébként az iráni női válogatott rá fog arra döbbenni, hogy ha nem adnak szerepet adott bizonyos szempontból rátermett női szakembereknek, akkor nem indulhatnak a világversenyen, és akkor mérlegelni kell, hogy akkor most igen, megyek együtt a szabályozással, vagy nem. Nyilván minden ilyen esetben van egy átmeneti időszak, és ez az, amiről beszéltünk, és az átmeneti időszak még lehet, ugye, hogy még akár mondom, minőségromlást is hozhat, vagy egyfajta eltolódást, vagy bizonyos félreértéseket, vagy nem is tudom, tehát akár...
Konfliktust, akár konfliktust így, hogy egy ilyen mesterséges, mesterséges szakmai stáb jön össze, mondjuk, tehát itt emberi dolgok is vannak, és hogyha ez mesterségesen van variálgatva, abból tényleg konfliktusok jönnek, és a konfliktus van a szakmai stábban, az a csapat.
Mi a szakmai tudás felhigulásával járjon ez? Ez is fontos.
Na, hát szóval ez egy nagyon érdekes téma.
Azzal,
hát hogyha most csak elvi kérdés van mondjuk 10 megfelelően szakképzett női edző egy országban, de mondjuk a kvóta miatt 15 kell, akkor 5 minőségileg nem odavaló fog szerepet kapni a stábból.
De azt feltételezed, hogy 15 férfi mindenképp van.
Igen.
De jó, de itt most nem menjünk a nemek harcával, mert én veletek vagyok. Tehát én a nőjek vagyok.
Na, kedves hallgatók, 06-30-55-55-605, bedobtuk a hatalmas nagy követ a tó közepére. Mit gondoltok erről? Egyrészt Feri kivel van? A női egyenjogúságpártyán, ahogy sem. És mit gondoltok a FIFA szabályozásról való? Hogy nem, elképesztő mennyiségű kérdésünk van. Juditnak mennie kell? Mert lehet, ha nem, akkor maradj még velünk, mert szerintem nagyon izgalmas beszélgetésbe bonyolottuk, és köszönjük szépen, hogy itt van velünk Berk és a Judit, mert a téma szerintem kimeríthetetlen, nagyon sok érdekes kérdést vett föl, és örülök annak is, amit az imént ugye Levi mondott az NHL példa kapcsán. Úgyhogy mi folytatjuk ezt a témát, és várjuk a véleményeteket itt a 06-30-55-55-605-nél. Mindjárt jövünk vissza.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
most ez a forgó szél. Összeomlott házunk ég, idegen arcok néznek ránk, akik az álmainkat ellopják. Azok a fénybe lépve olvadnak el, aki tiszta, annak félni nem kell, mert az állok a saját kardjába dől, ha kitör belőlük a teremtő erő. Föld az ágyam, áztetőm az égbolt, némán néz le rám a fél old, amikor a nap tüzében égek, a lelkem újra éled. Nem, 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 én nem adom fel, a hit meg a szeretet az égig emel, az életemet senki se törni el. Az, aki könnyen belehal az életbe, eldönti, mit akar tőlem az ég. Így van ez rég, ahogy engem látsz, túl exponált kép. Lehet, hogy úgy tűnik éj, hogy feladom a szívem, megpihen, de túl a szavakon van valami, ami mindig hajt, és elűz előlem minden baj. Föld az ágyam, áztetőm az ég volt, némán nézd le rám a fél old, amikor a nap tüzében égek, a lelkem újra élet. Nem, 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 én nem adom fel, a hit meg a szeretet az égig emel, az életemet senki se törli el.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk.